médiatanács tagjainak megbízatása, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést, amely a nyilvános pályázaton kiválasztott vezetők beiktatásáig látja el a feladatát. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet, írta közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Kajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a háziállatokra és a vadon élő állatokra is. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orrfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok várható.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Hát hűvös italokat kínálok erre a meleg, forró nyári napra, legalábbis a szavak erejével, mert hogy az Országjáró délutáni műsor részében lesz egy olyan gasztronómiai utazásunk, ehető virágokat és főleg rózsát kóstolunk, amelyet például hűtött italokban is fel lehet használni, vagy jégkockába fagyasztani. Szóval milyen tippeket tudunk adni erre a hőségre, meg azt kívánjuk, hogy esetleg egy hűvös szobában kuporodjanak a rádió közelébe, és hallgassák az Országjárót, amely Szőregről, az ország egyetlen rózsatő termesztő vidékéről jelentkezik. Szerkesztőtársammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is ide Szőregre hívogatjuk, csábítjuk Önöket a hangok segítségével. Mert hogy itt tart a szőregi rózsaünnep ezen a napon, színes, illatos, virágos forgatag vesz minket körbe, és a közösség nem csak ezt a virágzó kincset, a rózsát védi, óvja, féltő gondoskodással, hanem a rózsához hasonló tüskés ellenállással, és a futórúzsa kapaszkodó képességéhez hasonlóan más természeti és kulturális értékeket, kulturális kincseket is körbefonnak, óvnak, védenek. A délutáni műsor részben ezekről a kincsekről is szólunk. Sorra érkeznek majd hozzánk azok az alkotók, civil csapatok, akik Szőreg kulturális életében meghatározóak. Úgyhogy tartsanak ma is az Országjáróval, egy igazi virágos sétára hívjuk Önöket ma Szőregen 17:30-ig.
A messzem, a messzem talán nem keres engem, már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettő néma sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, de még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Illetet, amit megadott nekünk az ég, azt nem mindig elmulasztani. A reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, de még mindig csak képzelem. Száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág,
ha megtalállak téged.
Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád.
Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged.
Tájak, élmények, feltöltődés Magyarország ösvényein, országjáró vándorbot.
Nyílik száz virág hallhattuk az előző muzsikában, és itt Szőregen is sok száz, sok ezer rózsa nyílik. A folytatásban vendégünk Szekeres Sándor Gábor, a Tömörkény István Művelődési Ház intézmény vezetője, és az országjáró vándorbotot is elhoztuk, mint ahogyan azt tesszük más alkalommal, és felkerül egy szalag, a szalagon egy jelmondat, a szőregiek számára ez fontos, mi ez?
Nagyon egyszerű, Szőreg a rózsák hazája.
Szőreg a rózsák hazája, és ez a mai nap az a fesztivál hangulatát jelképezi. Magyarul, hogy mindenki örül egy picit, mind a mellett persze, hogy hát nem is tudom, hány fokot mutat a hőmérő.
Hú, nem nézem rá a hőmérőre, de a bőröm elég jól meg tudja állapítani. Szerintem egy 40 biztos, a napon biztos van 40, vagy még annál is több.
Hát jól bírjuk akkor, de nézzük azt a jelmondatot. Tehát a jelmondat mögött mi van egyébként? Tehát, hogy a rózsák hazája, ez milyen messzire nyúlik vissza?
Hát igazából ugye durván egy 80 éve kezdődött azért Szőregen a rózsatermesztés, és hát nagyon nagy területeket úgymond rózsáztak be idézőjelbe. Tehát nem azt arra kell gondolni, hogy a szálasvirág miatt, hanem a rózsatő miatt termesztették itt Szőregen a rózsát. Mind a mai napig azért termesztik. Viszont sajnos van egy elszomorító helyzet, hogy azért ez egy nagyon kemény munka. Majd lesznek utánam nyilatkozók, akik erről többet fognak tudni beszélni, de ez egy nagyon kemény, nagyon fárasztó munka, és hát a fiatalok, nem mindenki veszi át azt a stafétát, amit az idősek már elkezdtek, éppen azért, mert ennek a nehézsége ez azért fizikailag is, lelkileg is megterhelő. Attól függetlenül azért tényleg egy gyönyörű szép végeredménye van, de nagyon sokan abba hagyják, nagyon sok termesztő abba hagyja ezt a tevékenységet, és hát a szőregi rózsatőből is évről évre sajnos egyre kevesebb lesz. Én azért bizakodó vagyok, hát ha azért lesz egy-két olyan fiatal, aki hátára veszi ezt a missziót, és tovább.
És a rózsa az hogyan jelenik meg itt a mindennapokban? Szőregen a rózsakultusz az milyen?
Hát Szőregen a rózsakultusz az, mivel 1999 óta ugye szőregi rózsafesztivál, vagy rózsa ünnepet is indítottak ezen alkalomból, ezért azt mondhatom, hogy nagyon nagy. Tehát mindenki, ha tényleg itt a környékben azt mondjuk, hogy rózsa, akkor kell gondolni természetesen a rózsaföldekre, kell gondolni a rózsakertészekre, és kell gondolni a házak előtt lévő, kertekben lévő.
Ezt akartam mondani.
Gyönyörű szép rózsaköltöményekre is.
Vagy megyünk, járunk itt Szőreg utcáin, akkor azt látjuk, hogy nem is minden portán, de azért elég sok portán vagy porta előtt ott van a rózsatő.
Hál' Istennek, ez így van.
És ezért ez egy szép, mert ugye felvilágosítja az embereket, jobb a léleknek is.
Így van, mondhatnám azt, és akkor tényleg a szimbólum szinte itt Szőregen, nem csak szimbólum, hanem szó szerint, rózsás kedvet varázsol minden embernek, aki ide jár.
És hogyan hagyják itt az embereket? Tehát a rózsára mi mindent alapoznak? Szóval, ha azt mondom, hogy mennyire lehet brand a rózsa?
Hát Szőregen brand a rózsa, méghozzá 2020-tól nagyon is brand, hisz Hungarikummá nyilvánították a szőregi rózsatövet, mint olyan. Tehát ez így Szőregen nagyon kemény alapon nyugszik ez a brand.
Sőt, hát még rózsa a futás is volt a mai napon, ugye, aki a, nem is tudom, mennyi volt 2100, vagy rosszul mondom, 21 kilométert kellett futni, az volt a leghosszabb.
Kellett 21 kilométert is futni, persze rövidebb távok is voltak, de félmaratoni táv is volt. Hát ugye a futótávok azok úgy vannak kialakítva, hogy ezek kicsiknek és nagyoknak is, mondjuk úgy, hogy nem azt mondom, hogy kellemes legyen 40 fokba, de hogy ne legyen azért annyira megerőltető. A profik ugye ugye a 21 kilométeres választották, és nagyjából úgy van belőve mindig ez a rózsafutás, hogy azért útközben is találkozzanak a rózsával ezek a futók, ha már egyszer rózsafutás.
Sőt, aki beért a célba, az kapott egy ilyen kis plakettet, ami rózsa van.
Hát nem csak ő kapott, mindenki kapott egy-egy ilyen kis...
Aki részt vett.
Aki részt vett, így van. Mindenki valóban egy nagyon szép kis érmet, amin egy rózsa van szimbólumként. Hát remélem, hogy jövőre is jönnek, és a plakett miatt emlékezni fognak hosszú időn keresztül erre a fantasztikus
nomai. És a rózsa nevet itt, ha civil szervezetekről beszélünk, akkor kik vették maguknak föl ezt, és viszik tovább?
Hát egyrészt, ha a Magyar Rózsatermesztők Egyesületét kell megemlítenem, ők ugye összefogják a termelőket, termesztőket, viszont a Rózsahölgyek Rendje Egyesületét kell még kiemelnem, hisz évek óta minden, ami rózsa, illetve minden, ami rózsás kezdeményezés rendezvény szempontjából, ők oszlopos tagjai a szőregi közösségnek.
Most nézzük, itt a hőmérőt csúgják a fülem, hogy 39,5 fok van, szóval tényleg meleg van, de a rózsák jó bírják ezt a hőséget, mi emberek kevésbé.
Hát szerintem is a rózsák jobban bírják, én már kevésbé, de azért akkor majdnem eltaláltam, 40 fokot tippeltem, jó a bőrérzékelés.
És mi minden lesz itt még a mai napon, tehát a rózsa ünnepeit, egy nagy színpad a háttérben, ebből lehet, hogy hallik, behallatszódik valami a háttérből, de hogyan ünnepelnek még itt a nap hátra lévő részében?
Igen, folyamatosan vannak programok a színpadon, főleg a helyi közösségek mutatkoznak, mert lesz egy órás néptánc bemutató, illetve táncgála, ha te tudnád, táncnod a jó voltából, utána 7 órától 8 óráig a Szőregért érem átadás kerül kiosztásra. Ez minden évben egy olyan valaki kapja, aki a közösségért nagyon sokat tesz. Ezt most nem lőném le, hogy ki, mert hogy ez titok még, de meglepetés lesz mindenki számára. Illetve a Rózsahölgyek Rendje minden évben adományoz a Magyar Rózsatermesztők Egyesületével közösen egy év dísznövény termesztője díjat, ez is akkor kerül majd átadásra. És hát ugye este, mondjuk úgy, hogy az igazi kirobbanó szórakozása, buli a főszerep, mert hogy várjuk ide Vastag Tamást, várjuk Dívákat, illetve Bebét, majd az útközben együttes hajnal 2-ig adja úgymond a talpalávalót.
Nagyon szépen köszönjük Szekeres Sándor Gábornak, a Tömörkény István Művelődési Ház intézmény vezetőjének, hogy elhozta a szalagot, amit fölkötöttünk az országjáró vándorbotra, és elmondjuk, hogy mi ez a jelmondat még egyszer itt a beszélgetésünk végén.
Szőreg a rózsák hazája.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
A mai nap folyamán az országjáróban már nagyon sokat beszéltünk a szőregi rózsáról. Na hát rózsa vagy virág szavak következnek a folytatásban is. Monostori András István helytörténész tért vissza hozzánk itt a délutáni műsor részben, mert hogy nem is olyan régen fejeződött be egy irodalmi virágos séta. Kinek a nyomán haladtak itt az érdeklődők a rózsa ünnepen?
Hát stílusszerűen a Tömörkény István Művelődési Ház közreműködésével. Tömörkény István híres írónk, régészünk, múzeumigazgatónk, könyvtárosunk, újságírónk, újságszerkesztőnk nyomában haladtunk, és a tematikát azt képezte, hogy Tömörkény Istvánnak a szőregen született novelláiból szemezgettünk egy pár érdekes részletet, előadtam a novella adott részletét, és hozzá természetesen a vele járó helytörténeti kontextust. Ugyanis Tömörkény, hála az égnek, így Csongrád, Csanád-Szorontál megyében, úgy itt is igen jelentős emléket hagyott maga után.
Tudna akkor akár idézni és egy-két sor Tömörkénytől?
Nem keveset lehet tőle idézni. Tömörkének leginkább először a régészet hozta ide Szőregre. 1904-ben az archeológiai értesítőben írt a monostor ásatásairól, és ő már így jól látta, hogy így a plébánia templom, monostor templom részletei miként hogyan vannak, ami akkor még nagyon bizonytalan volt. Később viszont előszeretettel akarta inkább a helyi életet megírni. Többek között egy Mári nevű cigányasszonyról írt, aki az első világháborúban kártyavetésből próbálta eltartani magát, szeretettel írni a helyi szerb és magyar viszonyokról is.
Hát akkor idézzen valamit, legyen kedves. Mondjuk képzeljük magunkat arra az állomás helyre, ahol az felhangzott a mai délelőtt során az az idézet, és akkor mondja el, hogy miért azt a sort választotta, mi kapcsolódik ahhoz ott helytörténetileg.
Hát Tömörkény inkább szeretette az emberek élesebb oldaláról írni, de egy apróság, ami az én szívemet abból a szempontból megmelengette, hogy eléggé erőteljes kávéfogyasztó vagyok, ezt bevallom őszintén, és Tömörkénynek volt volt egy írás, amikor egy helyi paraszbácsival beszélt, és mondta, hogy maguk is szeretik a kávét. Mondta a paraszbács, hogy igen, isszuk is, főzzük is, termesztjük is. Tömörkény megdöbbent, hogy termesztik, hát mit az, cikóriát, vagy ezt a kávébabot, és mondta, hogy nem. Ugyanis szőregen, kint a kertben technikailag kávé ültetvények működtek az 1800-as évek végén valahol, valamerre, és Tömörkény dicsérte, hogy az egész országban csak puszta Szentpéteren, Pest megyében, és itt szőregen, Torontál megyében termesztette kávét. Hogyan, miként, senki sem tudja. Tömörkény volt az egyetlen, aki jó orra kiszimatolta ezt a részletet, és megörökítette egy novellájában, de nekem így kávé rajongóként így megdobogtatta a szívemet ez a részlet, és erre hivatkozok, hogy mi itt Szeged-Szőreg környékén, már akkor lassan 150 éve, ennyire kávébolondok vagyunk. És ezt Tömörkény igazolta.
Tömörkény ezen a vidéken miért is lehet otthonra, vagy hogy kapcsolódik ő Szőreghez?
Tömörkény, inkább azt mondom, hogy ő az Alföldhöz kapcsolódik. Neki érdekes a születése, különleg Cegléden született. Hogy pontosítsunk, a mai ceglédi vasútállomás épületében, ami akkoriban egy étterem volt, amit az édesapja bérelt, és még hivatalosan az sem volt Cegléd része, mert a város jóval kiebb esett akkor, csak a ceglédi vasútvonal ott állt meg, ott a szegedi gyors, ami aztán Pest felé ment, és a családja egészen korán visszaköltözött Szegedre. Tehát ő mindig azt szokta mondani, hogy a fivérei Szegeden születtek, de ő csak véletlen született Cegléden, ő azért csak szegedi. Lakott egy ideig Makón is, amikor fiatal diák volt, de Makóinak se vallotta magát, havar büszke volt az ott töltött idejére. Ő mindig Szegeden érezte magát otthon, Szegedet tartotta az otthonának, de az apósának, egy híres kocsmárosnak, akit Kispalcsi bácsinak hívtak, a mai Ásotthalom Zákányszék tengelyén, vagy ahol akkor hívták, a szegedi felsőtanyákon volt egy birtoka. Tömörkény és a családja, a felesége, fia, lánya minden nyarukat, minden szabad hétvégüket ott töltötték. Felkérdezték, hogy volt alkalom, amikor Tömörkény nyári melegben a sétapálcájával, az élire vasalt nadrágjával, öltönyével kisétált oda a sétapálcájával 4 óra pár perc alatt.
Sok mindent mesélhetne még nekünk Monastori András István helytörténész, biztos vagyok benne, hogy idegenvezetései során ezeket az irodalmi elemeket is beépíti a turistáknak való információ átadásba. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt a szőregi rózsa mellett azt is megtudtuk, hogy Szőregen kávét is termesztettek valamikor.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai első délutáni feladványunk így hangzik: melyik két folyó hordaléka és árterülete biztosítja a rózsatermesztés ideális tápanyagban gazdag talaját itt Szőregen? Tehát két folyó nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639-0660 az SMS számunk.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban Fogas Lászlóval, a Szőregért Alapítvány elnökével folytatjuk a beszélgetések sorát, és hát tulajdonképpen a Szőregért Alapítvány az leginkább egészségnapokat szervez, és mindjárt erről is beszélünk egy szót, de hát László is közel volt nagyon sok évtizeden át a rózsához.
Igen, 40 évig csináltuk ezt a nagyon szép szakmát, ebből 20 évet társas vállalkozóként, valamint a Szőreg és Virág Dísznövény Áfésznél és vezető beosztást töltöttem. Tehát tisztségviselő voltam 25 éven keresztül, igazgatósági tag, majd felügyelőbizottsági tag.
Itt sokan mondták, a fiatalabb generáció képviselői, akik aktívak, hogy a mai fiatalok, és akkor egyet megillépek az időben, már nem szeretnék ezt a nagyon embert próbáló rózsatermesztést tovább vinni. Itt panaszkodtak is, szomorkodtak itt a rózsahölgyek is, hogy kevés, aki tovább viszi a generációról generációra adandó szakmát. Mi olyan nehéz a rózsatermesztésben? Nyilván ez most egy nagyon álszent kérdés. Egy-két dolgot mondjon.
Hát most ha aktualizálást akarunk mondani, akkor ha most kimegyünk a napra, 40 fok van, most jelen pillanatban is kint szemeznek. Ott le vannak gugolva, szél, levegőmozgás nem éri, ott jelen pillanatban a szemzőkre 50 fok van. Ez benne a nagyon nehéz.
Tehát amit a rózsa nagyon szeret, a meleg és a napfény, abban kell a rózsakertésznek, a rózsatermesztőnek is, hát ha nem is jól éreznie magát, de elviselnie. 40 évig csinálta, mi volt a legszebb része? Mi az a pillanat, amire ha minden gondot elfelejt, akkor úgy szívesen emlékszik? Melyik pillanat?
Mindenre. Mert
ennek ellenére, hogy ilyen nehéz volt?
Az első 20 évben munka mellett csináltuk, utána vállalkozóként, és ebből éltünk, ebből neveltük a gyermekeinket.
Milyen színű rózsáik voltak, emlékszik?
A szín teljes kavalkádja volt, és ezen belül ugye a francia nemesítő cégeknek termeltük a rózsát, úgyhogy el lehet mondani, tehát nem tudnám felsorolni, hogy milyen szín hiányozna.
Biztos, hogy nagyon szép volt. Na, akkor vissza a Szőregért alapítványhoz, mert ugye a kertészkedés, ha nem is 40 fokban, de mondjuk a kert szeretete meg a virág szeretete, az gyógyít. Hát az a Szőregért alapítvány is gyógyít, segít.
Minden év november második hétvégén tartjuk a Szőregi Egészségnapot a házi orvosi rendelőbe, amit az alapítvány támogat, valamint a Szeged Városi Önkormányzatára pályázunk, és onnan elnyert összeggel támogatjuk a rendezvényt. Ugye a doktoroknak a tiszteletdíja, az asszisztenseknek a tiszteletdíja, valamint ugye ezek után az állambácsinak is be kell fizetni az ezért járó
hozzájárulást. És hát milyen vizsgálatokat végeznek? Mi az, amit leginkább tudnak szűrni?
Alapvetően nőgyógyászati rákszűrés, urológiai férfi rákszűrés, szemészet, bőrgyógyászat, ott állandó túljelenkezés van. Ugye hát az ilyen napsütéses napokban a bőr eléggé érzékeny, és így tehát minden szűrővizsgálatra túljelenkezés van.
És mikor lesz a következő alkalom? Tudják már? Hát gondolom talán ősszel.
A második hétvégén van szinte minden évben.
És amikor ott összefutnak, gondolom azért a szép korúak zömében ők érkeznek az orvosi szűrésekre, akkor azért a rózsa meg a rózsás múlt biztos, hogy előkerül, miközben ott várakoznak és beszélgetnek.
Nem mondhatnám, hogy nem csak szép korúak. Meglepően fiatalok is részt vesznek a szűrésen, és ami a legjobban büszkeséggel tölt el, hogy a férfiak legalább, tehát 40-50 férfi eljön egy urológiai rákszülésre, ami ugye nem...
Nem kedvelt, sőt, a férfiak, ha egy mód van rá, ezt megpróbálják megúszni. Hát bízom benne, hogy nagyon sok információt tudnak adni az egészségről is, meg a rózsa szeretetéről is. November második hétvégén lesz a következő szűrés. A Szőregért Alapítvány elnöke Fogas László volt a vendégünk.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Fenntartható kertek és sok-sok minden a következőkben. Érkezett hozzánk Kis Zoltánné, Androsovics Petronella. Szóval egy fenntartható kert most ebben az időszakban, mondjuk ebben a nagy forróságban hogyan néz ki?
A fenntarthatóságot és a gondozhatóságot mai napig keverik, tehát nem gondozhatóságról beszélünk, hanem egy ökológiai fenntarthatóságról. Ugye, hogyha most akarjuk ezt csinálni ebben a pillanatban, az egy nagyon nehéz dolog, erre fel kellett volna készülni, vagy fel kellene készülni. Ugye most naponta születnek olyan posztok, cikkek, hogy jaj, de meleg van, fát kell ültetni, stb. Ezt jegyezzük meg, nézzük meg, hogy hova kell az árnyék, és meg.
Mindennek megvan az ideje.
Meg mindennek megvan az ideje. Nem most van az ideje a növények ültetésének, mert sokkal több energiába fog kerülni, hogy életben maradjanak. Ilyenkor, amikor ránk rúgja az ajtót a klímaváltozás, akkor vegyük komolyan, és majd amikor jön az ültetési idő, akkor próbáljunk felkészülni rá, ökológiai fenntarthatóság.
Most Petronella itt a rózsa ünnepén előadást tartott, miről beszélt a közönségének?
Igen, nagyon jó témát kaptam. Egyrészt ugye nekem egy magánarborétumom van, és annak a születés.
Kaposváron,
így van, Kaposvár, Kaposföreden, egy fél hektáros terület, egy kicsit annak a születése, de mivel hogy egyrészt mert rózsa ünnep, másrészt az én kertemben 154 különböző rózsa van, amiben sok történelmi egyszer nyíló rózsa van. Én ő közülük bemutattam egy csomót, és hát nyilván beszéltem a fenntartható kertekről, a fenntartható kertek versenyről, ami 2023-ban indult először, és nem szép kerteket várunk, hanem úgymond a kisember kertjét, hogy mutassa már meg, hogy lehet kertészkedni úgy, hogy az adottságokhoz igazítom a növénybeültetéseket.
Hát mondhatni, hogy nem is olyan nagy dolog persze az, ha az embernek megvan a szakértelme hozzá, meg az ismerete.
Meg a józan paraszti ész.
Ez a legfontosabb.
Így van, józan paraszti ész. Tehát minél távolabb van egy növény adottsága, vagy a növény igénye az adottságtól, annál több energiába fog kerülni, hogy életben maradjon. Tulajdonképpen ennyire egyszerű, és ezt engedtük el mégis, mert azt hiszük, hogy úgymond mindent megtehetünk.
És ezen a fél hektáros arborétumban mi minden van, szóval miben lehet ott gyönyörködni?
154 különböző rózsa, 80 különböző japájuhar, aztán pizsamás juharok például, rengeteg fenyőféle, tehát a jegenyétől a hosszú tűzfenyőkig, rengeteg lompullató, hát 600 különböző fás szárú, akkor így mondom, és ezen kívül ugye bár nyilván látszárúak is vannak, de a talajtakaró szint az abszolút úgy van megoldva, hogy önvető, tarackoló növények, ami jól érzi magát csak úgy, mert hogy ez egy öntözés nélküli kert.
De önnél hogyan jött ez, hogy egy saját arborétumot alakítson ki, és ráadásul ennyi sokféle rózsával, meg sok-sok különleges növénnyel.
Hát valószínűleg az, hogy mindig is kíváncsi ember voltam, tehát hogy amikor elkezdtem kertészkedni, és az ember rájön arra, hogy ez micsoda egy gyönyörű egy világ, hogy mennyi féle növény van, és hogy ezt az, ott a saját kertedben nevelheted. Én mai napig csodálatos dolognak érzem azt, hogy egy 20 centis növényt elültetek, és eljön az az idő, amikor elsétálok alatta, mert hogy egy gyűjteményes kertbe így kerülnek a növények.
Elkezdett ezzel foglalkozni, mert hogy előtte mivel foglalkozott?
Abszolút nem kertész a végzettségem, tehát adminisztrátorként dolgozom. Azért kezdtem...
Ült a számítógép mellett, és egyszer csak hopp, kertészkedünk, arborétumot készítünk?
Nem, nagyon szép lenne, hogyha ez így lenne, nem. Kerestünk egy olyan területet, ahova egy pótos ifa teherautóval be lehetett állni. Ennyire rettenetesen száraz a történet, de mivel 25 évvel ezelőtt, hogyha kerted volt családi házad, neked kellett megcsinálni, hát így az ember neki áll, de én akkor rögtön könyveket vettem, és magába szippantott ez a világ, és elkezdtem utána nézni dolgoknak. És az, hogy lehet olyan növényed, ami másnak nincs, mert soha nem voltam trendkövető, ez engem mai napig lenyűgöz.
És ugye mondta azt, hogy először itt a folyamatban a kertből kertbe, majd pedig kilépett a kertből. Ez mit jelent önnél?
Igen, hát ez azt jelenti, hogy 6 évvel ezelőtt a felszaporodott évelőimet nem eladtam, hanem meghirdettem, hogy óvodáknak, iskoláknak szívesen elajándékozom, sőt be is ültetem, és gyakorlatilag így született egy-két ágyás a városban, plusz a kaposdiskavári állomáson, így már 6 éve működnek magas ágyások. Azért magas ágyás, mert alul ott maradt az aszfalt.
Ez vasútállomáson?
Vasútállomáson.
Ilyen jó oda megérkezni.
Fantasztikusan
szép. Elindulni is.
Így van, és élvezik nagyon az utasok is egyébként. Néha visznek onnan magot belőle, de tulajdonképpen ennyi az egész. Egy nagyon jól működő, ha már azt mondjuk, akkor fenntartható ágyás, ugyanis 6 éve nem kellett új növényt vinni, mert azon az elven alapul, hogy tarackoló és önvető növények zöme van benne az ott levő egyébként rózsákon kívül.
Tényleg jó, bocsánat, csak hogy elkezdek játszani, merengeni, hogyha késik a vonat, és az ember megérkezik egy virágos vasútra, akkor jobb az érzés.
A környezetünk hatással van ránk, én úgy gondolom, egy szép környezet nyilvánvalóan, hogy hatással van a lelki világunkra, a mentális egészségünkre.
És Petronella azt árulja el, hogy milyen az a kert, amit infúzióra kötnek?
Az az infúzióra kötött kert, ami nem él meg anélkül, hogy a kertész ne hozzon neki műtrágyát, ne hozzon neki akár biocuccokat és biostimulátorokat, nem működik anélkül, hogy ne lenne öntözve. Tehát, ha tegyük föl magunknak a kérdést, mi van, ha 2 hétre elmegyek nyaralni, és nem öntözhetek? Mi van, ha 2 hétre azt mondják, hogy nincsen öntözés?
Mi van akkor?
Hát, ezek az infúzióra kötött kertek közül
kiszáradnak ugye a növények.
Életben, így van.
Mert hogy az ön növényei ebben az arborétumban, Kaposvár, hol mi? Igen, van ott minden olyan szimbiózisban van a természettel.
Én kukoricásból csináltam ezt az arborétumot. Tehát a 4000 négyzetméter kukoricás volt valamikor, és én mai napig szántóföldnek használt területtel vagyok körbevéve.
És ez egy családi ház mellett?
Így van, mögötte van tulajdonképpen. Tehát nekem nem olyan jók az adottságaim, nincs más, aki árnyékoljon, nincs erdőcske, nincs víz a közelembe, semmi. Abszolút úgy, azzal a tudattal ültettem. Ugye azt a klímaváltozásról nem most hallunk először. Azzal a tudattal ültettem, hogy ennek a kertnek működnie kell, anélkül, hogy én beavatkoznék.
Most idézőjelbe ön sivatagból oázist varázsolt.
Hát tulajdonképpen igen. De legalábbis élő helyet mindenképpen. Ugye, egy zöld folyósót,
és ezt a zöld folyósót lehet látogatni. Ugye ez olyan arborétum nyitott?
Meghirdetve van a saját Facebookos oldalamon a kertlátogatások, oda be lehet jelentkezni, és akkor úgy lehet jönni látogatni. Ugye nyilván ezek vezetett látogatások, ahol én nagyon-nagyon-nagyon sokat szoktam beszélni aktuálisan a kertről.
Kevés az időn kára egyébként, ha most hozzákezdenék bárki, vagy mindenki, van fél hektár, de vagy kevesebb, akkor mi legyen az első kapavágás, hogyha ilyen irányba akarok menni?
Kapavágás ne legyen. Az legyen, hogyha olyan területen kezdi el, ahol vannak növények, ne írtsa ki a természetet, ne rombolja le.
Füvet se kaszálja le.
Az ott élőhely ne rombolja, minden árnyék számít, és gyakorlatilag sokat-sokat ültessen, nagyon sok pionír növényt, amik majd később akár visszalényegülnek talajjá. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon sok növény legyen, az majd menet közben szépen tud alakulni a kert.
El tudja ki a világot, szereti rossz ember, nem lehet, főleg, hogyha van egy arborétum. Köszönjük szépen, itt az Országjáróban vendégünk volt Kis Zoltánné, Andrusovics Petronella, hallhatták, Kaposvár mellett egy szép arborétumot teheti, keressék fel.
Thank you.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 15 óra van az országjáróban, ma a rózsák földjére, Szőregre hívogatjuk önöket. Selyem rózsák a szoknyán csillámporos rózsabimbók arcra festve modern tánc és mazsoret bemutató rózsaszirom sétányon. Már is tánclépésekben érkeznek hozzánk azok az ifjú rózsaszálak, akik hamarosan itt a rózsaünnepen lejtenek táncot. Velük is beszélgetünk, őket is megismerjük mindjárt, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Megszűnt az MTVA és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a médiatanács tagjait pedig az országgyűlés jelöli ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hét végén 15 olyan rendezvényt terveznek, ahová több mint 5000 résztvevőt várnak. A szakemberek körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kéri a szervezőket. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Rendkívüli, hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a házi állatokra és a vadon élő állatokra is. Hozzátette, a vízügy, a katasztrófavédelem és az egészségügy munkatársai folyamatosan dolgoznak a hőség következményeinek enyhítésén. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le a tiszti esküt ünnepélyes keretek között a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Meghalt az a pilóta, aki tegnap sportrepülőgépével nekiütközött Peking legmagasabb felhőkarcolójának. A balesetben további 13 ember megsérült. A 108 emeletes, csaknem 530 méter magas toronyépület az állami tulajdonban egyik legnagyobb pénzügyi és ipari konglomerátumnak a központja. A baleset okát egyelőre vizsgálják. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok várható.
Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Egy DJ, aki a lemezjátszókat kovászra cserélte. Afrikai ízek Kongóból, gyilkosságokkal fűszerezett, borokat is érintő történetek, és egy borvidék, amelyről többet gondolunk tudni, mint amennyit valójában ismerünk. Különleges életutak és konyhák, valamint izgalmas történetek a Korkóstolóban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban ma Szőregre, a szőregi Rózsa hazájába hívogatjuk önöket. Rózsabimból terítőn házi áldás és rózsás keret a falvédőn, rózsacsokor a párnahúzat sarkára hímezve, a tű úgy szúr, mint a rózsatüske. Mégis, aki szeret alkotni, hímezni, varni, kellemetlen belejáróként, szeretettel éli meg a tűszúrást az alkotás során, akár a tüskék böködését a kertész, a rózsa meccése, ápolása, szeretgetése folyamán. Már is érkezik hozzánk egy örömmel öltögető klubtag, sőt alapítótag, akik évtizedek óta egyébként mosolyjal az arcukon, sebes kézjárással alkotnak csodákat. Hogy a rózsán kívül milyen más motivumok jelennek meg az alkotásokon, már is kiderül. Aztán rózsalekvár, rózsabársonyba forgatott bombon, sültek, rózsafűszersóval bolondítva, hűsítő gyümölcslevesek rózsaszirommal ékesítve, ehető virágok a tányéron. Már is különleges gasztronómiai sétára indulunk, ahol egy-egy megálló a rózsatöveknél újabb, különleges virágos étel különlegességet takar. Tartsanak ma is az országjáróval, Szőregen kalandozunk 4-6-ig.
Már tudom, néhány perc mit ér,
hogy erőt még éreznem kell, hogy az élet cél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
hogy mosolyt még
utam végül
az égig ér. Nem kell már az örök lét, kis semmisé. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszalad. Éljön talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallod még, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép. Már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép.
Futni mentem filmzenéből hallhattunk itt egy részletet, sportos témával futunk tovább mi is. Érkezett hozzánk Makula Kata, a Moments Tánc és Sport Egyesület Mazsoret edzője, szakosztályvezetője, szakmai vezetője, és egyébként büszkén mesélte, hogy tegnap este jöttek haza Horvátországból, ahol Európa bajnokság volt, és igen, szépen szerepeltek.
Igen, most értünk haza hajnal 2 magasságában az Európa bajnokságról. Itt most 19 lányunk tudott részt venni 3 nap alatt, és elég jó eredmények születtek abból, amit előzetesen tudunk, azért a középmezőnybe sikerült magunkat feltornázni.
Mazsoretben nagyon jók, mert azért sokan vannak, sok tehetséges fiatal van ebben az egyesületben.
Igen, összességében több mint 40 gyerekkel dolgozom, összesen 4 korosztályban, az óvodás legkisebb 4 évesektől egészen az egyetemista 24-5 éves korosztályig. Nyilván ők mind a kis saját korosztályukban versenyeznek is, és van persze nem versenyző gyerekünk, meg csoportunk is, ők az utánpótlás, akiből majd a későbbiekben versenyzőt igyekszünk nevelni.
Kata egy nagyon érdekes életutat futott be, itt beszélgettük, azt mondta, hogy annak idején, amikor körülbelül 2-3 éves lehetett, az édesanyjával, édesapjával itt voltak egy rózsafesztivál felvonuláson, és rájuk mutatott a mazsorettesekre, hogy ilyet szeretnék csinálni én is, és így kezdődött minden, tehát ez az egy pillanat megragadta, és ez máig megmaradt, ez a szerelem?
Igen, gyakorlatilag ez végig fogja szerintem az egész életemet kísérni már, így nagyjából 2 éves korom óta. Én eredendően is szőregi vagyok, úgyhogy a sarokra sétáltunk le szüleimmel, kivittek magukkal karönülő kislányként, és megnézhettem felvonulni a mazsoretteseket, és akkor tudatosult, és eldöntöttem, hogy én is ezt szeretném csinálni. Azóta volt szerencsém nekem is néhányszor megcsinálni ezt a felvonulást. Nagyon sajnálom, hogy idén elmarad, remélem, hogy a későbbiekben sor tud rá kerülni.
Az a későbbiek, reméljük, hogy jövőre lesz, mert sokan ezt szeretnék.
Igen, én is nagyon szeretném, és a lányok is várták volna idén is, mert az elmúlt 3 évben is mi voltunk az a mazsoret csoport, aki körbe tudott menni ezen a felvonuláson.
Ilyen most nem volt, de az emléképei megvannak már 2 éves körre óta folyamatosan. Egy ilyen rózsaünnepen a felvonulás, azt hogyan képzelje el a hallgató itt Szőregen?
Itt Szőregen? Hát ugye ezt a felvonulásával rengeteg rózsákkal díszített, borított autó, lovaskocsi, gyalogos, biciklis vonul fel, és akkor ezt a hosszú menetet, több száz méter hosszú menetet vezeti fel gyakorlatilag egy mazsoret csoport a háta mögött a fúvós zenekarral. Ez adja meg az egésznek az alaphangulatát, és akkor a fúvós zenekar után szoktak következni, akik gyalogosan vonulnak fel, vagy biciklivel, az iskola óvoda szokott ilyet, vagy a kerekes székesek is részt szoktak venni, és akkor utána meg a lovaskocsik, egyéb autók, egészen traktorokig, néha még kamion is beállt a sorba. Egy nagyon-nagyon szép ez az egész menet, tényleg nagyon
óriási látványosság lehet, mint egy debreceni világkarnevál, csak most hasonlítom magát egy kicsibe, de az is egy érdekes, hogy a fiatalok mazsoretek ott mennek, mint rózsaszálak, egy ilyen rózsavirágok, ugye idézőjelben a fiatal, szép, mosolygos kislányok, és ezzel kezdődik az egész karnevál.
Igen, gyakorlatilag mazsoretek vezetik fel az egészet, és messziről is látszik, hogy jönnek, és szépek, és dolgoznak, forgatják, a botot dobálják, úgyhogy szerintem tényleg egy nagyon látványos dolog.
Katának van rendes polgári foglalkozás, most nem érdekes egyébként, mivel foglalkozik, itt biológia, mindenféle, vagy kémia is van ebben, sok-sok dolog, de maga a mazsoret, meg az ehhez kapcsolódó mozgás, tánc, az annyira a saját magáé, hogy még koreográfiákat is szokott összeállítani.
Igen, én készítem a lányoknak a versenyprodukcióit is, illetve a fellépésekre készített produkcióknak a zömét is. A nagylányaim már nagyon sokat segítenek nekem, hiszen azért a 4 korosztályt egymás mellett néha egyszerre koordinálni elég nehéz, úgyhogy a nagylányaimmal mi csináljuk így a produkciókat, amikkel versenyeken is részt veszünk, fellépéseken, főleg helyi rendezvényekre vagyunk meghívva, de nagyon szívesen megyünk messzebbre is, hogyha onnan érkezik felkérés.
A néző azt gondolná, hogy ez nagyon egyszerű, pedig egyáltalán nem. Összeha már egy saját magának, önmagának, ha csak egy személyben van is, ugye azt a mozgást összekoordinálni, van ott minden bot, meg bármi más, van ritmus, na és hogyha ezt mind egy csapatban adják elő, akkor az még bonyolultabb. Szóval itt nagyon-nagyon csapatmunkáról beszélünk, és nagyon-nagyon kell figyeljenek egymásra.
Igen, egymásra is, de ugye az első lépés, amikor a kislányok megérkeznek hozzánk a próbaterembe, hogy tanuljuk meg az eszközt, kezelni, ami a kezünkbe kerül, hiszen magának a botforgatás az alapja, ezt kell elsajátítani, és akkor utána jönnek ezek a nehézségek, hogy jó, a kezemben már van egy bot, jár, de hát van még nekem két lábam, van egy zene, ami szól, arra is figyelni kéne, meg vannak még rajtam kívül a többiek, és hozzájuk is igazodni kell a színpadon, úgyhogy igen, egy nagyon összetett műfaj, nagyon sok mindent fejleszt, ugyanúgy a kiállást, a kitartó képességüket, a koncentrációt, a tanulási készségeket is már nagyon-nagyon tudja fejleszteni ezt, hogy mi egy eszközzel dolgozó műfaj vagyunk.
Igen, ez a sok mindenre kihasználva, agyi tevékenység, koordináció, stb. Manipulációs tevékenység. De hova készülnek a folytatásra, milyen nagy terveik vannak itt? Ugye az EB-n Horvátországban szépen szerepeltek tegnap, de mik lesznek a következő nagy kihívások?
Hát megyünk tovább, és szeretnénk az országos eredményeinket is megtartani, hiszen a nagylányok között azért van, aki már 6 produkcióval is kvalifikációt szerzett az Európa bajnokságra, és ebből azt hiszem 4 produkcióval volt országos bajnok idén. Szeretnénk ezt a tendenciát is tartani, illetve ugye az apró lányainkat is ebbe az irányba terelni, hogy szeressék meg akár a versenyzést, akár ezt a sportágat, és minél nagyobb csapattal, minél több helyre tudjunk eljutni a mazsoret révén, hiszen én is versenyzőként gyakorlatilag Hollandiától, Lengyelországon át, Horvátország, Európa számos pontján jártam, és mindígy, hogy a csapattal utaztunk. Voltunk egyébként Dél-Olaszországban is mazsoret csoporttal, egészen Szicíliáig sikerült eljutni, úgyhogy életre szóló élményeket is tud adni ez a műfaj.
Az biztos, csak egy fél kérdés, és Rózsa is volt a koreográfiában?
Rózsa nem volt.
Még lehet.
A hajukban szokott lenni Rózsa.
Az már jó. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
Én is nagyon köszönöm.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Halmos Mónika, fitoterapeuta, a Rózsa Kunyhó alkotóműhely megálmodója, az ehető növények szakértője már hajnalok hajnalán a kertben van, kertben volt az elmúlt napokban, mert hát a leginkább a meleg előtt érdemes dolgozni a kertben. Hogy vannak most a rózsák meg a növények?
A rózsák azok éppen a virágzások teljében vannak, sőt a nagyja már elvirágzott, de mivel a rózsa ugye májustól egészen a fagyokig elérhető, ilyenkor is vannak olyan rózsák, amelyeket vagy gyűjtenünk kell, vagy kapásból meg is ehetjük őket, tehát a rózsa azért nagyon sok hónapra ad az embernek munkát, és hát bizony ilyenkor ők is egy picit szenvednek ettől a hihetetlen kánikulától. Tehát én régebben azt mondtam, hogy a rózsákat mindig a napsütésben és a déli órákban kell gyűjteni, mert akkor a legaromásabbak, most viszont amióta ez a hihetetlen forróság van, inkább azért ez mégis a reggeli órákra tevődik, talán nem is a harmad felszáradása után, mert most éppen napokban harmad sincsen, de hát ez egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon aromás rózsákat lehet ilyenkor születelni.
Azt mondtam, hogy lehet csipegetni már a rózsaszirmokat, és mielőtt belekóstolunk a rózsába, nekem az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a rózsa az végig kíséri a történelmünket. Hogyha a Gülbaba türbéjére gondolok, meg a rózsakertekre gondolok, akkor mint dísznövény nagyon régen velünk van. De mióta esszük, mióta próbálkozunk azzal, hogy ízesítsük vele a konyhánkat?
Amióta a rózsa velünk van, azóta természetesen az ember mindig ugye kíváncsiságból meg is kóstolta, és hát a történelmi leírások szerint már a római korban hatalmas virágünnepeket tartottak. Ezek az óriási rózsaünnepek vagy florália ünnepek során rózsaszirmokkal hintették fel a lakomatermeknek a padlóját, a fejüket rózsakoszorúkkal ékesítették, és természetesen nem hiányoztak a rózsás ételek és főleg italok sem. Ezekben voltak nagy mesterek egyébként, és különböző gyümölcsökkel, mézzel, rózsaszirommal ízesített italokat fogyasztottak. Ahogy későbbiekben így megyünk végig a történelemben, ugye a középkor volt az, amikor egy picit a rózsa mint dísznövény háttérbe szorult, és inkább a gyógyításban használták a rózsát, akkor ismerték fel azt, hogy mennyi olyan anyag van a rózsában, amely például gyulladás csökkentő, bőrápoló, hogy akkor kezdtek el kozmetikai célra használni rózsát, tehát akkor inkább ez egy picit háttérbe szorult, hogy gasztronómiai élvezeteket nyújtson a rózsa. Utána, ahogy tovább haladunk a történelembe, amikor a kastélykertek elkezdtek létesülni, és ugye különböző rózsákkal népesítették be őket, amikor például Európában már nem csak az angol rózsák, hanem ide kerültek már a kínai rózsák, a távol-keleti rózsák, és már számtalan fajta volt elérhető, akkor meg aztán igazán különleges dolgokat komponáltak a rózsából.
Melyik ételhez passzol legjobban a rózsa? Mit lehet a rózsaszirommal, vagy magával a rózsával kezdeni a konyhában?
A rózsa az, amelyik nem csak leghosszabban elérhető, hanem a legesleg sok oldalúban felhasználható virág, tehát az italoktól kezdve a leveseken, az édességeken át, sós ételekbe beletehetjük, tisztába gyúrhatjuk, kandírozhatjuk, tehát annyi mindent készíthetünk belőle, hogy ebből regényeket lehetne írni.
Akkor kezdjük el mondjuk a leveseknél?
Kezdhetjük igen rögtön például a levesekkel is, hiszen ott van, hogyha valaki nem szeretne nagyon bonyolult dolgot készíteni a rózsából, akkor akár egy gyümölcslevest is ízesíthet rózsával, akár frissen szedett rózsaszirmokkal, akár pedig, hogyha szárított rózsája van, akkor azt porrá őrölve, mint fűszert lehet adni hozzá a leveshez. Viszont egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy csak tiszta helyről szedett és permetezetlen rózsát szabad elfogyasztani. Ez azért fontos, mert a mi éghajlatunkon azért a rózsát sokszor permetezni kell. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy ez a rózsa tényleg tiszta legyen. A másik pedig nagyon fontos dolog, hogy mielőtt bármire felhasználunk egy rózsát, előtte mindenképpen meg kell kóstolni. Mert a rózsáknak nagyon kicsi része, talán 2-3%-a keserű. Ez nagyon sok mindentől függhet egyébként, fajtától, termőterülettől, talajtól, de hogyha keserű, akkor nem lehet felhasználni semmire, hiszen azt a keserűséget nem tudjuk kiszedni belőle. Viszont, hogyha az a rózsa jó ízű, és úgy érezzük, hogy amikor lenyeltük, akkor tényleg ott van a szánkban az egész virágos kertnek az amata, akkor használhatjuk föl bátran, tehát ezek a legfontosabbak a rózsa szempontjából.
Folytatni fogjuk még Halmos Mónikával a rózsakerti sétánkat a gasztronómiában a rózsával ízesítve, tehát lehet a rózsa keserű is, de bizony nagyon zamatos is, innen folytatjuk majd.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai első feladványunk megfejtése következik. A kérdés úgy hangzott, hogy melyik két folyó hordaléka és árterülete biztosítja a rózsatermesztéshez ideális tápanyagban gazdag talajt. Itt Szőregen a leggyorsabb helyes megfejtőnk, itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánok!
Jó, jó napot kívánok!
Kedi csókolom, hogyan szólíthatom?
Kati vagyok.
Kati, honnan küldte a megfejtést?
Dunáleszkiba.
Ezen a vidéken járt már itt, Szeged, Szőreg.
Igen, többször is, Szegeden és környékén, igen.
És a Rózsa Fesztiválon is?
Ott még nem.
Ott még nem. Hát én azt mondom, érdemes lesz eljönni. No, tessék mondani a megfejtést.
Hát a Tisza meg a Maros.
A Tisza és a Maros, nem volt ez nehéz kérdés, ugye?
Nem.
Ezt egyből tudta, vagy utána kellett nézni?
Hát tudtam. Tudtál. Azért még maradtak emlékek, Földvedból is meg, igen.
Igen, és ön a rózsákkal hogyan áll? Gondolom szereti a rózsákat.
Úgy, igen, nagyon szeretem, meg már voltam több helyen ilyen rózsakiállításon, meg de még Szőregen nem.
Itt lesz az ideje. Nagyon szépen köszönjük, szépen, hogy játszott velünk, és hogy ilyen gyorsan elküldte a megfejtését. Gratulálunk. Hamarosan érkezik a postás, és viszi az ajándékot, vendéglátóink ajándékát, és akkor továbbra is hallgassa itt az országjárót velünk.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A délután folyamán a rózsák már különféle művészeti alkotásokba burkolózva, öltözve kerülnek elő. Kerekes Lászlóné Erzsike érkezett meg hozzánk, ő az Örömmel Öltögetők klub vezetője is. Hát persze hozott rózsát, de nem a hagyományos értelemben. Egy kis rögtönzött kiállítást tetszett nekünk berendezni. Van itt rózsa szál horgolva, aztán van horgolt rózsamintás terítő, van keresztszemes rózsamintás terítő, mindenféle rózsás alkotás. Hát igazán rózsás kedvűek lehetnek ezek az Örömmel Öltögető hölgyek, hogyha ilyen szépeket tudnak csinálni. Mióta járnak össze, Erzsike?
2012-ben alakult a klub a hétfővel. Hát sajnos a hétfőből már van, aki elhunyt, van, aki családi okok miatt nem tud járni. Jelen pillanatban 5-en vagyunk, akik rendszeresen heti egy alkalommal péntek délután 4 órától fél hat, hat óráig összeülünk, kézimunkázunk, megbeszéljük a problémáinkat, kisegítjük egymást.
Leginkább ezekre is jók ezek a klub találkozások. Na de hát azért gyönyörűek az alkotások. Régi fénykép albumokat is hozott, ahol csodás kiállításokat rendeztek itt a hölgyek. A rózsaünnep apropóján is volt kiállítás?
Igen, itt van a vendégkönyvünk. A rózsaünnep kiállításán mindig a rózsaünnep témájának megfelelően mi már januárban megkaptuk a témát, és mire a rózsaünnep eljött, akkor arra mi elkészítettük a mi kis kompozíciónkat, képeket, különböző virágokat, és ugyanúgy a kultúrházban mi is kiállítottuk a mi elkészített munkánkat a rózsaünnep alkalmával.
Csodálatosak ezek a kis terítők, ez a horgolt rózsamintás terítő, vagy akár a keresztszemes rózsacsokrot ábrázoló terítő, de hát van itt madárka is, vannak itt kis szívek, vannak akár a húsvétra, már a jövő húsvétra gondolva egy kicsit behorgolt tojások. Szóval, hogy nagyon sokféle technikával dolgoznak. Ezeket egymástól tanulják a hölgyek?
Hát, mivel már nem olyan fiatalok vagyunk, már régebb óta kézimunkázunk, de egymást is megtanítjuk különböző fogásokra, amit esetleg nem tudunk, mert vagyunk ketten, akik tulajdonképpen kötni, horgolni, hímedni, keresztemezni tudunk, és a többiek nagyon szépen keresztemeznek. A Ködmönné Julika gyönyörű keresztemes mintákat készít, az Adamikné Erzsike szintén nagyon szépen keresztszemes terítőt.
Gyönyörű szabályosak ezek a terítők, tehát tényleg a keresztszemek annyira egyformák, hogy az ember csak csodálkozik, hogy ezt emberi kész alkotta, nem gép, nem, mert annyira pontos.
És a másik, a Tálosné Juditka, ő mindent tud csinálni, horgolni, kötni, hímezni, és akkor, ha jönnek fiatalok, ki mit szeretne, az a hölgy foglalkozik vele, aki mit tud.
Akkor ez egyéni képzése is alakul?
Hát igen, a fiatalok, milyen 12-13 éves lányok van, amikor bejönnek hozzánk, és szeretnének megtanulni, akár hímedni. Az idén két kislány volt, aki horgolni akart megtanulni, és akkor mind a kettőt, egyiket én, a másikat a másik hölgy vette maga alá, és akkor megtanítottuk nekik a horgolás alapvető műveleteit.
De gondolom, hogy önök még a nagymamától, anyukától tanulták a kötést, horgolást, ugye?
Igen, igen. Nekem a nagynéném volt az, aki nagyon szépen horgolt, nagyon sokat, és én utána, hát később már, mert először kötöttem. Ugye, az meg hímeztem, ami volt igazándiból a divat, és aztán jött a horgolás.
És most mit készít Erzsike? Biztos vagyok benne, hogyha hazamegy, és egy kicsit úgy kipihenni ezt a megterhelő délutáni hőséget, akkor elővesz valami kis alkotást.
Most rózsák vannak.
Ezek pont olyanok, mint a valóságos rózsák, ezek kötve vannak, és akkor van horgolva gyönyörű gyöngy a belseje, a közepe, és van még szára is. Az valahogy el van tüntetve egy drót, vagy mi?
Egy hurkapálcát.
Hurkapálcik azt horgolta körbe, vagy tekerte körbe fonállal?
Tekerve a szára, a levele, az pedig egy drótra van főhorgolva.
Hát ez a rózsa nem szúr, hál' Istennek.
Ez nem.
Na de gondolom, hogy azért az öltések során azért sokat megbökötték az ujjukat önök is, ugye?
Hát, néha igen.
Ez vele jár, mint a rózsa termesztőnek, amikor a tüske böki. Beszélget
menet közben, akkor előfordul, hogy megszúrja az ujját, mert nem odaölt, ahova kellene.
De ez a legjobb, hogy van alkalom, hogy beszélgetni tudnak, hogy összejönnek.
Igen, igen. Nagyon hiányzik szerintem a korosztályunknak, nagyon hiányzik az, hogy összejöjjön, beszélgessen, kis problémáit elmondja, és közbe-közbe horgolunk, kötünk, varrunk, és csináljuk a munkánkat.
És lehet, hogy még pogácsa receptet is cserélnek közben.
Azt is, igen, azt is szokott lenni. Szoktunk vinni minden alkalommal egy kis pogácsát, hol az egyikünk, hol a másikunk, és akkor az ködbe elfogyasszuk.
Igazi rózsaszövetség.
Igen, igen.
Mondhatjuk azt is. Hát nagyon szépen köszönjük Kerekes Lászlóné Erzsikének, hogy ennyi rózsát hozott nekünk, horgolva, öltve, hímezve, az Örömmel Öltögetők klub vezetője volt az Országjáró vendége. Így van, az Országjáróban ma a Hungarikum címmel is kitüntetett szőregi rózsa hazájába hívogatjuk Önöket, hiszen javában tart a rózsaünnep, számos programmal, előadással és eseménnyel hívják fel a szőregi rózsa szépségére, különlegességére, a virágok szeretetére a figyelmet. Az Országjáró is itt van, ebben a színes, illatos forgatagban folytatjuk a kincsek bemutatását, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Fegyvergyárat bombázott hajnalban az ukrán hadsereg az oroszországi Volgográdban, jelentette be az ukrán elnök. A terület kormányzója legalább 10 sebesültről és károkról számolt be. Az oroszok közben második napja támadnak ukrán energetikai létesítményeket. További orosz offenzívákban életét vesztette 2 ember és 21 megsebesült. Irán drónokkal támadta Bahreint és egy újabb hajót is a Hormuzi szorosban. A csapások valószínűleg válaszlépések a pénteki amerikai légi csapásokra. A bahreini külügyminisztérium kirívó fenyegetésnek nevezte az ország elleni támadást. Közben a brit haditengerészet arról számolt be, hogy a ma megtámadott tanker legénysége biztonságban van, és egyelőre nem tudni környezeti kárról. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a 4 fiatal ellen, akik pénteken éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. A rendőrök perceken belül elfogták őket. Közben megerősítették, eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába. Kigyulladt egy szántó a Vas megyei Pápoci és Kemenes magasi között. A lángok az első becslések szerint mintegy 20 hektárt érintenek. A tűz az erdőt is elérte. A továbbterjedést tárcsázó gépekkel próbálják megakadályozni. Közben a kormány közölte, az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak ki erdőt és vegetációt érintő tűzesetekhez a katasztrófa védelem egységei. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok várható.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Folytatódik az Országjáró magazin, szőregre hívogatjuk ma Önöket. Rózsa víztől a rózsás szappanig, a rózsa felhasználásának különleges élménye nem csak a tányéron ad különlegesent, hanem a kozmetikumokat is megbolondítja. Nem véletlen, hogy Gülbaba türbéjében és a szépséges háremhölgyek körében is a rózsák minden varázslat hordozói voltak. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki szabad idejében szívesen keveri a krémeket, főzi a szappanokat, virágillattal és virágolajokkal bolondítja a kozmetikumokat. Hogy milyen varázslat rejtőzik a rózsaszirmok főzetében, már is elmeséli nekünk. Árpádházi Szent Erzsébet emléke, ez rózsaszín, a pesti srácok emléke vérvörös, Bemapó emléke hófehér, Hild József emléke pedig törtfehér. Történelmi emlékállítás a virágok nyelvén. Már Gergely nemzetközi hírű magyar rózsanemesítő volt, aki több száz rózsafajtát nemesített, és szívesen állítva élő emlékezetet történelmi nagyjainknak rózsatöveivel. Hagyatéka több kertben, arborétumban, városi parkban, és leginkább a magyar kertészek szívében virágzik tovább. Hogy mi a titka ezeknek a különleges szépségű, változatos, illatos, ma is népszerű rózsáknak, hát erre is keressük a választ. Érkezik hozzánk egy hölgy, aki Márk Gergely emlékét őrzi a kertészeti kultúrában. Vele is beszélgetünk mindjárt, tartsanak ma az Országjáróval 17:30.
mindenkinek úgy nő a tánkegyelem. A mamám szava csendül, a csillagos az ég. Fiam, a boldogságot hoz pont ennyi elég. Letekerek én sebesen a tengerfenekére. Bele-bele merülök, ez a Batman bevetése. Ha látsz, hogyha érzel, hidd hát el, hogy rólunk szólt ez a filmsláger. Leszek a hajnal én, leszek a tójeg én, leszek a hosszú csendidben. Elkártyáztam mindent, amit nekem itt hagytál. A vörös húst, az ingemet. Mikor egyedül néztem azt, ahogy lemegy a napon, mert nekem hol jártál, nem jártam ott, ahol a lábnyomot tapad az út szélén, az a bokorkál, egy kopott dallam, ami motoszkál, most bennem a vonalait követték az út menti forráson át. Ez a lány, kicsit ilyen, mindenki a szemét nézi, irigyen, hogyha rám néz, jaj, de szemiden, meg a bonáz, náz, náz a szívem, nincsen titok ma. Szívőbe bomba, nem tudom mikor robban, de most már legyen ez az ő gondja.
Az előbb a fekete tulipánról énekel Dániel Figergely, és mi a folytatásban nem a fekete tulipán titkát keressük, de akár egy időutazásra is mehetünk a filmszerepek apropóján, akár Gülbaba törbéig, mert hogy ugye a rózsa az nem csak a vázában gyönyörű vagy művészeti alkotásokat ihlet, hanem a rózsavíz, a rózsaillat, a rózsának az illóolaja, akár naturkozmetikumokba keverve mind a mai napig különlegesek és szépek lehetnek. Törőcsik Anikó közművelődési szakember érkezett meg hozzánk, aki szabad idejében szívesen készít mindenféle kozmetikumokat, és hát amiket hozott, azokban nem tudom, hogy magában mondjuk ebben a fürdőgolyóban is ezek a szirmok, ezek rózsaszirmok?
Igen, abszolút minden.
Szőregi rózsából gondolom.
Szőregi rózsából, sőt még az illatuk is rózsás.
Hogyan tudták kitalálni, hogy milyen lehet a rózsának az illata? Mi a technika? Van hozzá illó olaj, amit belecseppentenek ebbe a fürdőgolyóba?
Hát bevallom őszintén, két választ tudnék erre adni. Egyrészt azt, hogy bárki meg tudja most vásárolni, akár Magyarországon termesztett rózsából, akár Görögországban, Bulgáriában termesztett rózsából, de elő is lehet állítani, bár mi a naturkozmetika tanfolyamon nem csináltunk ilyet, de mindenféle technika van rá, a lepárlással, a főzéssel is elő lehet állítani.
És hát természetesen szappant is hozott, ami rózsa formájú.
Igen. Az idei évben kitaláltuk a közösséggel, hogy mi lenne, hogy készítenénk egy, vagy részt vennénk egy naturkozmetika tanfolyamon. Én voltam a fővezér, én voltam az előjáró, és nagyon sokan csatlakoztak hozzánk. Nem csak szappant készítettünk, hanem mindenféle testápoló tusfürdőt. Persze nem mindenbe tudtuk belecsempészni a rózsát, de nagyon nagy élménnyel álltak hozzá a tagok, és jöttek hozzánk készíteni a kézműves termékeket. Volt, amiben sikerült belecsempészni a rózsát, volt, amiben mézet csempésztünk, volt, amiben egy kicsi szint, és például ajkápolót készítettünk, de a rózsa is megjelent nálunk természetesen.
Hát gondolom ebben a klubfoglalkozásban, vagy szakköri foglalkozásban az is egy élmény volt, hogy a hölgyek, ugye itt az előbb az örömmel öltögető hölgyeket képviselte Erzsike, aki most már úton van hazafelé, és köszönjük, hogy ebben a nagy hőségben eljött hozzánk. Én azt gondolom, hogy az önök társasága, Anikóék társasága, hát egy generációval legalább fiatalabb, ha nem többen, bennünket inkább a kozmetikumok ragadnak meg szólítanak meg. Aztán lehet, hogy az egészen apró tinédzser lányokat, meg egész más, mondjuk a gasztronómia, mondjuk egy rózsás fagylalt ihletne meg. Szóval, hogy a rózsa az összeköt generációkat, csak más-más szirmát kell megtalálni?
Igen, lehet. Valószínűleg való igaz, hogy egy generációval valószínűleg fiatalabbak vagyunk, sőt, még nálunk voltak fiatalok is, gyerekek is, de azt kell, hogy tudja a hallgatóság, hogy nálunk nem csak naturkozmetika volt, hanem voltak más tanfolyamok is, a mézeskarács készítés, a gyertyaöntés, és egy pici közösség, egy kisebb közösség jött össze az évek során, ahol folyamatosan egymást fejlesztettük, egymásnak adtuk az ötleteket, hogy mi az, amivel esetleg tudunk a később évben foglalkozni, és mi az, ami érdekelné őket. Innen jött ez idén például a naturkozmetika, de azt gondolom, hogy itt nálunk elsősorban a közösségépítés, ami a művelődési házban meg kell, hogy jelenjen a rózsa mellett, mert nagyon fontos, főleg a Covid óta, hogy minél több embert bevonzunk, minél több kisebb közösségünk legyen, akik jól érzik magukat nálunk, akik részt vesznek a rendezvényeinken, akiket meg lehet mozgatni, vagy a naturkozmetikával, vagy valami más foglalkozással.
De nagyon fontos, hogy akkor is követték egymást, legalábbis az interneten, és próbálták egymást biztatni, amikor nem tudtak találkozni, ugye a Covid itt szóba került az előbb, hát akkor is videógyártásban voltak, tehát ha lehet, akkor még többet dolgoztak.
Abszolút muszáj volt kitalálnunk a kolléganővel, hogy nem szabad a közösségeket elengedni. Mindenféle témában próbáltunk a gyermek étkeztetéssel kapcsolatban, ahol szép díszes tányérokat készítettünk, a gólya készítésen át tényleg nagyon sok videót töltöttünk fel a közösségi médiára, az volt az egyik ilyen összekötő elemünk, de a közösségek azóta újra alakultak. Azok, akiket ott fogtunk meg, és a közösségi médiában tartottuk a kapcsolatot, azokat el kellett engednünk, most újak alakultak, és azt gondolom, hogy egy ilyen 50-60 fős bázisból tudunk gyűjteni, és folyamatosan válogatni az, hogy kik azok, akik jönnek hozzánk, és nálunk részt vesznek.
Volt már itt gyertyaöntés, mézeskalács készítés, szappanfőzés, naturkozmetikumok, horgolás. Mi a következő? Mi az, ami már ott motoszkál a fejükbe? Persze most nyilván nyár van, most mindenki pihen, meg ezerfele mennek kirándulni a családok, de majd jön az ősz, és akkor az anyukák újra egy kis én időre is vágynak, és valami alkotást szívesen készítenének. Van már ötlet, hogy mivel hívják újra össze a közösséget?
Hát elvileg több ötletünk is van. Be kell valami őszintén, hogy mi ezt nem hivatásszerűen csináljuk, inkább csak hobbi szinten. Én is, illetve a kolléganőm is. Nem vagyunk, tehát nincs semmilyen végzettségünk hozzá a kozmetikumokhoz, nincs semmilyen végzettségünk a szakkörvezetéshez. Alapból egy tréneri képzettség, egy pedagógusi végzettség társul mellé. Természetesen van már az idénre is ötletünk. 2-3 szakkör fordult meg a fejünkben. A pici, apró, aranyos ilyen gyerekfigurák horgolásától elkezdve a szépíráson át ilyenekben gondolkozunk. Reméljük, hogy ha előre meghirdetjük, akkor a tagjaink lelkesen fognak jelentkezni hozzánk.
Hát kívánom, hogy jöjjön össze szeptemberben ismét a csapat. Én nagyon szépen köszönöm Töröcsik Anikónak, közművelődési szakembernek, hogy egy kicsit a naturkozmetikumok világában és a közösségépítés világában is kalauzolt minket.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A folytatásban még keressük azokat a kincseket, értékeket itt Szőregen, amelyek kapcsolatosak a rózsával. Domokos István, a szó.
Sok-sok rózsa féléről beszéltünk már, rózsafajtákról itt az elmúlt műsor részben. Most is a rózsákkal folytatjuk. Elhangzott már egy név, hogy Márk Gergely, hogy aki rózsanemesítő, nagyon sok-sok rózsa kötődik a nevéhez. És itt most beszélgetek Godzsák Zoltánnéval, Ilonával, aki szintén rózsatermesztésbe vágott annak idején. Mi az, ami erre az útra vitte, Ilona?
Ezek a fajták nem voltak termesztésbe, és szerettem volna megismertetni a magyar emberekkel a magyar fajtákat, amiket elnevezett a Gergely bácsi.
És ugye Gergely bácsi, Márk Gergely hányféle rózsát nemesített, ezt tudjuk így szám szerint?
5-600.
Az már komoly, ugye, és milyen, de neveket adott a rózsáknak, mert ugye a rózsák neve az nagyon fontos, meg ez fönn is maradt.
Igen, hát magyarságunk kifejezését erről elnevezett rózsafajtákat, ami Trianonkor elcsatolt településekről, magyar írókról, körtőkről, szentekről nevezte el.
És hogyha például rózsákról beszélünk, rózsa nevekről, önnek melyik a legkedvesebb rózsája?
hát az Árpádházi Szent Erzsébet, ami a sokfajtával nyert külföldön díjakat, de ez a legfontosabb. 2000-ben Rómában aranyérmes lett az Árpádházi Szent Erzsébet. Ez a hazai éghajlatnak a legmegfelelőbb rózsafajtája a többiek közül, és aminek szép bőrszerű levelei vannak, ellenálló képessége van, illatos, és futónak, parkrózsának lehet ültetni.
És színében milyen színben tetszenek pompázni ez a féle rózsa, az Árpádházi Szent Erzsébet rózsa?
Rózsaszín a Szent Erzsébet.
És ennek az a lényege, hogy jól tűri ezt a klímát?
Igen, mert a hazai klímán szélsőséges időjárásunkon nemesítette, és a nemesítő területén öntözés permetezés nélkül választotta ki a megfelelő fajtákat.
A mai napon is ugye kedves Ilona is előadást tartott itt a művelődési házban, a rózsafajták kapták a főszerepet? Miről beszélt, vagy miről előadását, miről tartotta?
Tulajdonképpen hogy fent kellene maradni ezeknek a fajtáknak, illetve hát felsoroltam, hogy hol találhatóak Magyarországon. A Fertődi Eszterházi kastélyban van a legtöbb fajta.
Az maga az udvarra, a kastély előtti téren?
Nem, hanem a rózsakertben.
A rózsakertben.
A felújításkor, ami 2015-ben volt, akkor telepítettek 8000 fajtát, és hát ott a legmeglepőbb a Mami nevű volt, ami parkrózsának lett nemesítve, de véletlenül a pergola elé ültették, és felfutott, tehát futó lett belőle.
És merre kell még mennünk az országba, hogy hasonlóféleképpen ilyen szép rózsákkal találkozhassunk, ami kötődik Márk Gergelyhez is?
A szolnoki Tiszaparti sétányon, ahol egy béres cseppel együtt pompázik, Nyíregyházán a botanikus kertben, egyébként az országban több botanikus kertben is megtalálható, a Szent Erzsébet az szinte mindegyikben, Budapesten a Szent István parkban.
Ez egy komoly tudás, komoly ismeret, amivel Ilona is rendelkezik. Ezt ugye átadja valakinek, ezt a fajta tudást?
Hát az Acsádi Márk örökség rózsakertbe vannak a fajták elmentve, sok fajta ott gondozzák, sőt szaporítást is vállal.
Rózsával foglalkozni, rózsatermesztéssel foglalkozni, ez egy hálás dolog?
Hát aki szereti a rózsát, annak igen, de nagyon sok fáradtságos munkával jár, nagyon sokszor le kell hozzá hajolni, hát egyszer összeszámoltuk legalább 100-szor.
Mondják, hogy nincs rózsa a tövis nélkül, de mégis van.
Igen, van, de csak az, aki szereti a rózsát, azt nem szúrja meg.
Mert minden rózsában tövés?
Igen.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és nagyon ezt a fajta hagyatékot ápolja és szívén viseli.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Folytatjuk sétánkat Halmos Mónikával, aki a Rózsakonyhó alkotó műhely megálmodója, a különleges ehető növények ismerője, és a rózsáról már megtudtuk, hogy lehet akár keserű is, meg nagyon édes is, meg hogy nagyon sokféle módon lehet hasznosítani a konyhában is. Hát ebben a forróságban én azt hiszem az italok, a hűsítő levek, a hűs levesek lehetnek a legkedvesebb választás ilyen tájt, amikor az ember minden csepp vízre, minden csepp nedvességre szomjazik rózsával, tudjuk egy kicsit bolondítani.
Természetesen, hogy az ember készít például egy rózsaszörpöt, ami én úgy tudom, hogy már nagyon népszerű Magyarországon is, és nagyon sokan készítenek rózsaszörpöt, akkor azzal például egy nagyon finom rózsakrémlevest készíthetünk el, hasonlóképpen, mint ahogy egy borlevest készítünk, tehát tojássárgájával, cukorral sűrítve egy nagyon-nagyon kellemes leves készület így belőle, ami természetesen friss rózsaszirmokkal érdemes, és jól behűtve tálalni ilyenkor, amikor ilyen nagy meleg van. Nagyon jó dolog egyébként ebben a kánikulában az is, hogyha az ember mondjuk azt a vizet, amit beszél, szoktunk hűteni, abba teszünk bele néhány rózsavirágot. Nem csak a szirmot, hanem az egész virágot tegyük bele, mert a virág közepébe ugye ott van a virágpor, a nektár, ami egy plusz aromát tud adni, akár egyszerű tiszta víznek is, és egy nagyon kellemes ital válik így belőle. Illetve hát a másik a jégkocka. A jégkockába is belefagyaszthatunk apró rózsaszirmokat, ami nagyon jó pofán néz ki egyébként, mert ugye eleve sokan rászoktak arra csodálkozni, amikor az ember egy ilyen jégkockát beledob az italba, hogy hú, ez micsoda, hogy most ebbe tényleg benne van egy virág, és aztán, hogy olvad el a jég, és ezek a szirmok felúsznak az ital tetejére, akkor az meg egy újabb második látvány, amit természetesen el is lehet fogyasztani. Persze van, aki kipiszkálja belőle, mert azt mondja, hogy mégis milyen dolog megenni azt a virágszirmot, de hogyha megkóstolja, akkor rájön arra, hogy ez egy nagyon kellemes dolog.
Arról már beszéltünk, hogy olyan helyről kell gyűjteni a rózsát, ahol nem érheti szennyeződés, kipufogó gáz, nem szennyezi, de hogyan kerüljön magába bele az ételbe vagy a vízbe? Tehát előtte meg kell mosni, meg kell nézni, gondolom, hogy ne legyen benne mondjuk akár egy kis méhecske vagy bármilyen bogár.
Igen, nagyon fontos, hogy az ember átvizsgálja ezeket a virágokat, tehát a szirmok között ugye meg tudnak bújni különböző rovarok, hogyha ezeket a növényeket kitesszük egyébként egy tiszta abroszra egy fél órára, akkor fejveszve elmenekülnek ezek a kis rovarok, mert ők nem szeretnének ott maradni nálunk, úgyhogy érdemes így kitenni, akkor utána megvizsgáljuk, hogy tényleg tiszták, rendben vannak ezek a virágok. Ez a megmosás, ez megint egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert régebben azt mondtuk, hogy semmi értelme nincsen megmosni a virágokat, hiszen azok kint vannak a szabadban, lemossa őket az eső, de hát az utóbbi időben ugye szokott esni mindenféle ilyen sivatagi homokos eső, aminek látható nyomai vannak, tehát látjuk eleve azt, hogy azon a virágon, azon a gyümölcsön, amit a kertből összeszedünk, azon van valamilyen olyan dolog, ami egyáltalán nem tetszik az embernek. Én amondó vagyok, hogy ilyenkor az embernek a józan paraszti eszét kell használni. Tehát, hogyha olyan növényt látunk, bármilyen növényi részt, tehát akár termést, akár virágot, amin olyan szennyeződéseket látunk, ami eleve nem kellemes az embernek, akkor inkább virág esetében azt ne akarjuk elfogyasztani. Tehát maradjunk tényleg annál, hogy legyen az a virág tiszta, esetleg folyóvíz alatt egy picit öblítsük le, és utána meg bátran használjuk fel. És ami fontos, hogy sok recept azt írja, ugye, hogy a rózsaszirmokat használjuk fel, de tényleg nagyon jó, hogyha a virágnak a lényegét is, tehát ami a közepébe benne van, a virágport és a nektárt is felhasználjuk, mert azok multivitaminok, és nagyon-nagyon különleges aromákat tartalmaznak.
Esetleg fajtákat érdemes megtanulni, hogy melyik a melyik zamatos, vagy szín alapján válasszunk, vagy a szín az csak a szépség és semmi köze az ízhez?
Hát én már megkóstoltam rengeteg-rengeteg sok rózsát mindenhol, és én nekem az a tapasztalatom, hogy a szín és az illat az nem mindig jár együtt az ízzel. És ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor például az ember bort kóstol, és beleillatolunk, és érzünk valami nagyon-nagyon jellegzetes, különleges, finom illatot, és akkor belekortyolunk, esetleg nem ugyanazt fogjuk érezni, vagy nem is hasonlít rá, hanem egy teljesen más. Rózsáknál is ez bizony előfordul, hogy az embernek van egy nagyon illatos, gyönyörű tea rózsája, amit az ember nem győz így szagolgatni, mert annyira jó, és az ember belekóstol, és akkor nem fog ez visszajönni. Viszont az is lehet, hogy van egy olyan rózsa, nekem például van egy fehér rózsám, egy viszonylag korai fehér rózsám, aminek nincsen különösen jellegzetes illata. Viszont amikor az ember abból készít egy rózsaszörpöt, hát annak valami mesés az íze, és ott azért előjön a rózsakert.
Tehát ezért kell kóstolni, mert az dönti el, hogy melyikből válasszuk aztán a konyhánkba valót.
Igen, pontosan ezért mondtam, hogy a kóstolás az nagyon-nagyon fontos dolog, és lehet, hogy furcsán hangzik, amikor az ember elképzeli magát, hogy sétál a kertjébe a rózsái között és kóstolgatja, és lehet, hogy a szomszédok furcsán fognak ránézni, amikor ezt meglátják, de hát idővel majd megszokják, hogy vannak ilyen furcsa emberek, akik megkóstolgatják a virágaikat.
Folytatjuk majd kóstolásunkat itt a Rózsakertben Halmos Mónikával hamarosan.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai második feladványunk így hangzik, melyik magyar szent életéhez kapcsolódnak úgynevezett rózsacsodák. Tehát melyik magyar szent életéhez kapcsolódnak a rózsacsodák, az ő nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, a leggyorsabb helyes megfejtőnk pedig vendéglátóink ajándékát kapja majd.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A szőregi rózsatermesztésben, meg rózsakereskedelemben nagyon fontos szerepe volt a vasútnak. és ha a vasútról beszélünk, akkor van vasút történeti gyűjtemény. Vendégünk itt az országjáróban dr. Kurunci Ferenc, akinek van egy alapítványa, Vasút Történeti Alapítvány, és itt hozott nekünk egy rögtönzött kiállítást, sok-sok olyan kellék, amit a vasutasok egykoron, sőt még lehet, hogy jelenben is használnak. De honnan ez a vasutas imádat, és én mondom itt a hallgatóknak, hogy ön azért civilben belgyógyász.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Vasúttörténeti Alapítvány 1993-ban jött létre Szegeden, és annak van egy állandó kiállítása Szőregen, a szőregi vasútállomás két épületében. Az egyik az egy sorompó és váltókezelő őrhely, népies nevén Bakterház, aminek a külső részén van egy mindenki által kezelhető, előcsengető sorompó, a beltéren pedig található váltó és jelző állító berendezések, illetve biztos berendezések, különféle régi relikviák, fényképek. A kiállítás másik helyszíne az pedig az állomásnak a váróterme, ahol még bővebb és még nagyobb repertoár látható.
És doktor úr, itt az előbb megfújt egy kürtöt, ez milyen kürt?
Ez egy 100 évnél is idősebb részkürt. Korábban ezt a tolatásvezetők, illetve forgalmi szolgálattevők az utasok figyelmének felhívására, illetve az indulás előtti felhívás jelét adták ezzel, hogy mindenki figyeljen oda, hiszen akkor az utas tájékoztató rendszer még nem volt ilyen modern, mint most.
És akkor ez a kürt majd később sípra változott? Kisebb lett?
Ez a kürt később sípra változott, mint ahogy a testnevelő tanárok is, amit fújnak, és az edzők. Később a forgalmi szolgálattevők is azt fújták, de a mai világban már ilyen jeleket nem nagyon adnak.
És akkor ez a sok-sok minden vasút történeti relikvia, ez hol látható pontosan?
Ennek a központja a Szegeden, a MÁV igazgatóságon, a MÁV palotában van, Szeged-Tisza Lajos körút 28-30. Vasút történeti a, mondom a honlap címét, ékezetek nélkül kisbetűvel vasúttörténeti.hu. Ezen található. Ennek két bázisállomása van, az egyik a MÁV palota alaksorában, illetve az egész épületben, a másik a Szentesi vasútállomáson található, és három vármegyében, Bács-Kiskun, Békés és Csonád vármegyében pedig emlékhelyek vannak. Normál nyomtávú vasúti emlékhelyek is vannak, illetve keskeny nyomközű emlékhelyek, azok közül a Bugacit, illetve a Kaszaperit szeretném kiemelni.
Mert ugye, hogy a vasút, itt ugye Szegeden vagyunk, Szeged-Szőreg pontosabban, de itt a térségben, mint vasút, ez egy csomó pont, nagyon sok leágazás sokfele, akár még Nagybecskerek irányába is.
Pontosan így van. 1854 márciusában érkezett Szegedre a vasút. 3 évet kellett várni, hogy Cézanne tervei alapján fölépüljön a kétvágányú vasúti híd. Talán a világon is az első között volt, aki Cézanne technikával készítette a cölöpöket, és kétvágányú vasúti híd addig talán nem is nagyon volt.
Ez a Cézanne technika, ez mi? Aki még nem hallott erről. Miért fontos?
A Cézanne technika azért volt lényeges, mert fölgyorsította a cölöp lehelyezését, ugyanis a munkások munkateréről negatív nyomással, tehát vákummal kiszivattyúzták a vizet, és gyorsabban tudták mélyebbre lejuttatni a hídlábaknak a cölöpjeit.
Na és az a sok-sok tárgy, ami látható, ezt hogyan sikerült így összegyűjteni ilyen pontosan, meg mindegyikhez azért van történet, anekdota.
Vasúttörténeti Alapítvány minden kedves hivatásos és önkéntes segítője adta ezt össze közadakozásból. Ahogy említettem, 1993. április 1-én történt a cégbejezés az alapítvány részéről, és utána 3 vármegyéből elindult a gyűjtés. Hál' Istennek sikerült megmenteni az enyészet elől nagyon sok mindent, kezdve a gőzmozdonyoktól is. Gőzmozdony Szegeden a MÁV igazgatóságnál a 375-551-es pályaszámú, Mezőhegyesen a 375-657-es, és ha jól emlékszem, Békés Csaba vasútállomás mellett a 375-1015-ös pályaszámú gőzmozdonyok. És a gőzmozdonyokat, mint legnagyobb relikviát említettem, de a legnagyobbtól a legkisebbig szinte minden megtalálható.
És hát nézem itt a sorban, hogy van ilyen, hogy váróterem restaurálása, görbódék felújítása.
Igen, ezek is megtörténtek. Hát a szőregi állomás ennek eklatáns példája, mert egy sorompó és váltókezelő őrhely lett a semmiből 2009-re teljesen felújítva, illetve a felvételi épületnél, az állomásnál egy 3 szobás váróterem lett kialakítva muzeális emlékhelynek.
Egy érdekes személyiség ön, doktor úr, mert ugye az embereket is, mint humán orvos gyógyítgatja, meg itt a relikviákat is azért próbálja megmenteni.
Igen, hát ez kikapcsolódás jelleggel végzem, de ez ez nem csak az én érdemem, hanem ez a nagyon sok gyűjtőnek és nagyon sok adakozónak az érdeme. Ha betegekkel akár kardiológiai vagy belgyógyászati szakvizsgálaton beszélek, és rákérdezek a foglalkozásukra, és ha említik, hogy vasúttal kapcsolatos a foglalkozásuk, és ha van otthon valami nélkülözhető relikvia, azt mindig meg szoktuk beszélni. Hogy
de akkor... azt érteném, hogyha fonendoszkópokat gyűjtene, de hogy miért pont lett ilyen vasútmániás?
Gyerekkorom óta a mi kertünk végében ment az Újszeged mezőegyesi vasút, és valószínűleg az első látványokat követően én már akkor elköteleződtem a vasút felé.
És akkor a családban ez folytatódik, vagy hogy áll ez a folyamat?
Igen, a mozdonyvezető, igen.
Akkor van utánpótlás, és hogy látja egyébként, milyen az érdeklődés, szóval a látogatottsága ezeknek a kiállító tereknek?
Szabad említeni, egy héttel ezelőtt volt a MÁV palotában a múzeumok éjszakája, 300-nál több érdeklődő is volt, 18 és 23 óra között. És ez csak a MÁV palotában volt, mert nyitva volt a nagyállomáson a központi forgalomirányítás, és nyitva volt a mozdonyszerviz, illetve hát a fűtőház is nyitva volt. Ott nem tudom a pontos létszámot, de a Dél-Magyarországnak a hírei szerint, illetve a fotói szerint elég sokan voltak ott is.
És egy fél mondatban is zárásképpen, mi a szépsége mindennek? Persze sok mindenről beszél, de hogy egy szívhez szóló mondattal hogyan lehetne zárni ezt a beszélgetést?
Hát az a helyzet, hogy most jelen pillanatban a személyforgalom nincs, de abban bízunk, hogy a személyforgalom is helyreáll, és helyreáll valamikor a Szeged-Temesvári vasúti közlekedés is. Ebben nagyon bízunk.
Nagyon szépen köszönjük, legyen így.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 16 óra van, az országjáróban a Szőregre, a rózsa ünnepre hívogatjuk Önöket. Rózsaszálak a vázában, csendélet a festővászton, a virágok művészeket inspiráló varázsa, már is itt az országjáróban. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hétvégén 15 olyan rendezvényt terveznek, ahová több mint 5000 résztvevőt várnak. A szakemberek körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kéri a szervezőket. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Európa szerte több mint 190 millió embert érint a rendkívüli hőség az AFP, francia hírügynökség számításai szerint. Több országban 35-40 Celsius fok közötti hőmérséklet várható, Németország egyes részein pedig akár 42 fok is lehet. Franciaországban és Németországban a hőség miatt több szabadtéri rendezvényt is lemondtak, Romániában pedig hétfőtől vörös riasztás bevezetésére készülnek. A hőhullám Görögországtól és Olaszországtól egészen Dánia és Svédország déli részéig érezteti hatását. Megszűnt az MTVA és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, az átmeneti időszak időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az országgyűlés jelöli ki. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. A miniszter emlékeztetett, hogy a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonat befolyásoló rendszert még jelenleg is tesztelik. Azonnali belső vizsgálat elrendelését kérje a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Már tart a fővárosban a 31. Budapest Pride felvonulás. A gyülekező az Andrássy úton az opera előtt volt. A résztvevők a Deák Ferenc tér felé indultak, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, valamint az útvonalon első segélynyújtási helyeket is felállítottak. A program szerint a rendezvényen beszédet mond Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere is. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 15 és 21 fok közé hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 35 és 40 fok között alakul.
Műsor ajánlott.
Egy hajléktalan férfi a kutyájával. Egy a boltból kirobbanó fiatalember, aki odalép hozzájuk. Egy 20 dekás csomag, amit odaad. Párizsi. Nem az embernek, a kutyának. Együtt nézik a soványka állatot. Aztán készfogás, tovább szalad. Egy gesztus, egy pillantás, egy egészen emberi pillanat. Pedig nem történt semmi különös, csak az, amit így hívnak, empátia.
Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban ma Szőregre hívjuk Önöket. A mozgás maga az élet, ezért addig mozogjunk, amíg csak lehet. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki már évek óta lendületbe hozza korosztályát. Legyen az rózsaünnep, vagy a településrész más ünnepe, számukra természetes, hogy színpadra állnak és vérpesdítő ritmusra, mozgásra ösztönzik az őket nézőket. Hogy hány alkalommal kísérte virágeső fellépésüket, már is kiderül, érkezik hozzánk a legfittebb hölgy itt Szőregen, aki sok kacallyal és jó kedvel kísérve kerül a korai hervadás állapotát. Aztán rózsaszálak a vázában, bimbódzó rózsa egy hölgy hajába tűzve, vagy rózsaszirmokon táncoló esőcseppek. Csendélet, portré, tájkép a festővásznon. A virágok művészeket inspiráló varázsa a képzőművészetben, a zenében, a fotópapíron, és már is itt az országjáróban is. Érkezik hozzánk egy hölgy, aki a vízfesték látságával és légiességével mutatja meg viráglelkű érzékenységét szemlélőinek. Ismerjék meg őt is, tartsanak ma is az országjáróval. Szőregre hívjuk Önöket a rózsaünnepre egészen 17:30-ig.
Engem az élet nem dédelgetett, kaptam a részemből már eleget, de vártam, hogy legyen helyem a világban. Szélhoz és szél viszel mindenfele, arcomra égett a csókot helye, mert vártam, de aztán végül is megbántam. az életemet. Nincsen a szívemben üres telek, mert vártam, de sose jött, amire vágytam. Jó volt ez itt, de megismertelek, mindent megittam, hogy felejtselek, és vártam, nem tudom, mi az, amit láttam.
Folytatásban most már egy kicsit sportosabbra vesszük a következő perceket, már hogyha ebbe az óriási hőségbe bírjuk. Istokné Olá Ágnes érkezett meg hozzánk, ő fitness foglalkozásokat tart felnőtteknek, pedagógus tanítónéni azt mondta, és most már a felnőtteknek a mozgásra, nevelése, oktatása a szívügye. Mikor kezdett először a fitnesszel foglalkozni, Ágnes?
Hát 98-ban akkor kaptam meg az első végzettségem, a sportoktatói végzettséget, az aerobik variációt választottuk a kolléganőmmel, és akkor ez nagyon menő volt, hogy aerobik órákat és föllépéseket vállaltunk, főleg majális van a felnőtt vendégekkel együtt, és akkor ez így megmaradt. Aztán bővítettem a végzettségeket, tanultam mást is, step oktatóit, fitbolt, preventív gerincet, és akkor ezeket így beépítve az órákba, mindig egy kicsit változatosabbá, és nyilván tudást fejlesztve szakszerűbbé tudtam tenni a foglalkozásokat.
És hát volt, amikor a rózsaünnepen is megmutatták, hogy milyen fittek a szőregi hölgyek.
Igen, voltak föllépések, főleg a felnőttekkel. Még az iskolai időszakban a gyerekek is hajlandók voltak így step koreográfiát betanulni, vagy különböző mozgásos koreográfiákat megmutatni a közönségnek.
Nagyon izgalmas, hogy ezért a rózsa valahogy mindenkinek az életében ott van, és én kérdeztem Ágnestől is, hogy hát rózsa. Mondta, hogy nem, mi nem rózsatermesztéssel nem foglalkoztunk, a rózsakötés, virágkötés nem volt a családban, de a futó ünnepen, a rózsafutáson ma reggel azért itt volt, kísérte a gyermekét.
Igen, hát volt is izgalom, mert az elsőszülött gyerekem legújabban most már félmaraton fut, és ide is benevezett a rózsafutásra. És hát nagyon izgultam, mert ugye az időjárás nem túl kedvező a mai napon erre a sportra sem. És hát itt izgultam, mint édesanya, és büszke is vagyok rá, hogy a 40-en túl 4 gyerek mellett ő ezt így tovább folytatja, és vannak még tervei.
Bizony, azt szokták mondani, hogy a lábunk mindig kéznél van, tehát ha más nem futni tudunk, meg hát a fitness ugye az a testünkkel dolgozik, nem is feltétlenül kellenek hozzá kiegészítő eszközök, tehát csak az elszántság az, ami kell.
Hát ez nagyon fontos, hogy meglegyen az elszántság az emberekben. Én már sok-sok vendéggel együtt voltam, de nagyon kevés maradt meg az elhatározása mellett. Ez a baj, hogy nem kitartóak az emberek.
Az a baj, hogy nem kitartóak az emberek, de lényeg, ami lényeg, hogy mozogni kell. És mi az, amivel tudja ösztönözni, újra és újra megnyerni a hölgyeket, hogy jöjjenek és mozogjanak? Új koreográfiák, új zenék, új mozdulatok?
Hát inkább újféle óratípusok, amiket az átmozgatás. Én már ugye a koromból adódóan inkább arra törekszem, hogy mindenféle olyan gyakorlatokat építsek be az órákba, ami a fejtetőtől a lábunkig három dimenzióba átmozgatja a testünket. Ez nagyon fontos az erőléti fejlesztés mellett még a mobilitás, a stabilitás.
Az országjárás során nagyon sokszor találkozunk szenior örömtáncosokkal, és azt gondolom, hogy ők az élő példa arra, hogy a sokadik X-en túl sem kell abba hagyni, hogyha figyelünk a testünkre, hogyha folyamatosan mozgásban tartjuk, akkor akár 70 fölött is lehet mozogni.
Igen, pont itt van az a kedves vendégem, aki most már lassan 80 lesz, integet
is neki. Meg nem mondanám, nagyon csinos, fiatalos hölgy.
És hát ő az egyik példaképpen, hogy így kell az életet élni, akármennyi idős is az ember.
Biztos vagyok benne, hogy kellenek ilyen példaképek, és az is egy példamutató volt, amikor mi kerestük Ágnest a hét folyamán, azt mondta, amikor felvette a telefont, mert sokadik csörkésre majdnem leraktam, hogy ja, leugrottam a bicikliről. Tehát, hogy a hétköznapokban is ott legyen a mozgás.
Hát én nem közlekedem autóval, biciklivel, gyalog, vagy ha nagyon muszáj, tömegközlekedéssel. Úgyhogy engem, aki ismer, az két dologról mindenképpen tud felismerni, hogy a fenekem alatt a bicikli, a hátamon meg a zsák.
Így van, most is azt mondta, hogy leteszem a púpomat, mikor megérkezett, és hogy hátizsákkal közlekedik, hogy szabad legyen a keze, hogy esetleg mozgásra is tudja használni.
Nem. Az a hátizsák az praktikus, egyformán terheli a gerincet, és nem lesz féloldalas az ember. Én ezt azért szeretem. Minden belefér.
És mi az, amivel tudná ösztönözni a fiatalokat? Mert ugye mi szülők, akiknek a gyerekei ilyen 11, 2, 3, 4 évesek, leginkább azzal küzdünk, hogy ki robbantani a szobából, a telefon mögül a gyereket. Régen ugye az volt a harc tárgya, hogy gyere már be, hagyd abba, a focizást este van, lement a nap, tanulni is kéne valamit. Most meg az, hogy gyere ki a levegőre, légy szíves. Mivel lehet őket megmozdítani?
A családunkban azt látom, hogy az én gyerekem, az ő 4 gyerekét mindenképpen próbálja megismerni. Tehát a sportokkal, az úszást tanulják, sportágválasztóra elviszi őket. Tehát a szülő, hogyha egy kis közös élményben ott van a gyerekével, aki tudja robbantani, akkor ez biztos, hogy egy idő után meg fog náluk indulni, hogy igényesek lesznek a testüknek a karbantartására.
Most is kerékpárra érkezett?
Így igaz.
Ebben a hőségben akkor minden tiszteletem az öné.
Addig még tekedünk hűt, utána fűt, ennyi.
Hát akkor mozogjunk sokat is. Toknyola Ágnes, pedagógus, fitness edző volt az országjáró vendége.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Folytatjuk világos sétánkat Halmos Mónikával, és rózsákról beszéltünk, a rózsaszirmokkal sok-sok mindent tehetünk, akár szagos vizet, ugye húsvétre is lehet készíteni, de meg is lehet kóstolni, erről már többször is beszéltünk, de lehet ezt tartósítani például?
Lehet tartósítani is természetesen, ugye a legegyszerűbb tartósítási mód az a szárítás. Itt nagyon fontos, hogyha az ember rózsaszirmot szeretne szárítani, akkor ezt minél gyorsabban kell tenni, tehát hogy minél gyorsabban száradjanak meg a rózsaszirmok, és hogy ezt soha ne tűző napon tegyük, mert ugye az pedig elveszi a színét a rózsaszirmoknak.
De le kell szedni a szirmokat egyesével, vagy pedig csak lefele lógatom a szárával, úgy szárítom.
Hát, hogyha az ember teának szeretné, vagy valami olyan formában eltenni a rózsaszirmokat, hogy későbbiekben valamilyen kulináris élvezetet nyújtson neki, akkor mindenképpen érdemes a szirmokat leszedni, szétteríteni, akár egy gyógynövény asszalóban, vagy én nekem például az bevált, hogy nagy lapos papírdobozokba szoktam beletenni ezeket, akkor ki is lehet tenni akár a tűző napra, mert akkor a nap nem fogja érni őket, viszont nagyon hamar meg tudnak száradni, és akkor sötét helyen tárolva egy éven keresztül megőrzik a színüket, meg az aromájukat. És hogyha az ember így megszárította a rózsát, akkor rengeteg formába fel lehet így is használni, mert akár teát lehet belőle készíteni, akár különböző desszertekhez használhatjuk föl, beletehetjük gyümölcslekvárokba, azokat lehet vele aromásítani. Nagyon jó pofa felhasználási mód az is, hogyha az ember ezeket a szirmokat összetöri, tehát porrá zúzza tulajdonképpen akár egy mozsárban, akár egy kávédaráló segítségével, és akkor ezt a nagyon illatos, nagyon szép színű és aromás rózsaport vagy rózsabásonyt, ezt fel lehet használni torták bevonására, virágos bombonokat lehet belehempergetni, tehát ez is egy nagyon-nagyon jó felhasználási mód, illetve hát a másik az, amit én szoktam ajánlani azoknak, akik nem akarnak órákat a konyhába eltölteni, hogy egy rózsás vajat készíteni egy vasárnapi reggelihez, hát ez egy annyira finom dolog, és annyira különleges, hogyha az ember ezt rákeni reggel egy szelet kalácsra, egy kenyérre, és tényleg az visszaidézi az egész nyári virágos kertet.
De ez hogyan történik? Összetöröm a rózsát mondjuk mozsárban, és utána összekeverem a vajjal, és akkor már kész van?
Pontosan ennyi, tehát akár a friss rózsaszirmokat az ember összeaprítja, és hozzákeveri a vajhoz, akár a szárított szirmokkal is el lehet készíteni. Mindenképpen érdemes ezt előző nap megcsinálni, hogy legalább egy napig érlelődjön, hogy finoman összeérjenek az ízek, és tulajdonképpen az egész csak ennyi.
A rózsából melyik rózsa a legjobb a vajas kenyérre?
Én azért szoktam azt mondani, hogy mindig kóstoljuk meg a rózsákat, mert mindegyiknek különböző az íze, és mi is teljesen különbözőek vagyunk, tehát ezért jó megkóstolni mindig, és az ember sok rózsát megkóstol, akkor már a fejébe ki fog alakulni, hogy ezt egy szörbe tudom elképzelni, ezt inkább egy vajba, ez az, amit szívesen beletennék egy tortába például, vagy kandíroznám, tehát ezért muszáj az embernek kóstolnia, hogy el tudja képzelni azt, hogy melyik rózsa mire jó.
Hát ezt tanulni kell akkor.
Tanulni kell, igen. Tanulni kell az embernek és saját magának és sok-sok gyakorlással.
És hol lehet megtanulni? Kitől lehet? Ma már azért ez egy nem öröklődött nagymamára, lányára vagy az unokára, ez nem jellemző.
Nem, hát ez nem egy ilyen öröklődő dolog, és én amikor elkezdtem több mint 30 évvel ezelőtt foglalkozni az ehetővirágoknak a gasztrotörténetével, akkor rá kellett jönnöm, hogy ez egy olyan tudás volt régen, ami ugye egy ilyen 50 éves kihagyással szinte el is veszett, és én ezt próbáltam meg akkor visszahozni, és szerencsére most már egyre többen érdeklődnek ez iránt, és egyre többen próbálják szintén átadni ezt a tudást másoknak, hogy hogyan is tudjuk magát az egész virágos kertet a kulináris gyönyörűségeknek az egyik tárházává alakítani.
Akkor egy igazi vajjal, rózsával keverve egy vajas kenyér, és akkor jól indul reggel.
Természetesen, és attól kezdve már rózsaszínbe fogjuk látni az egész világot.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Az országjáró mai harmadik játék kérdése így hangzott: melyik magyar szent életéhez kapcsolódnak úgynevezett rózsacsodák? Sokan tudták a választ, a legjobb helyes megfejtő itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először a nevét árulj el nekünk, legyen kedves.
Elég sokan, Kus János vagyok.
Üdvözlöm János, hát mely szenthez kapcsolódnak rózsacsodák?
Árpád és Szent Erzsébet, a templomunkban is található képe.
Így van, az Árpádházi Szent Erzsébet, ez több rózsával kapcsolatos csoda is kapcsolható. A leginkább ismert az, amikor a kötényében a szegényeknek vitt eleségből rózsa lesz, a kenyérből rózsa lesz. De aztán van még olyan is, hogy állítólag fiatal korában egy eldobott bimbókoszorúból nyíló virágaból lett egy rózsabokor, illetve, hogy a titokban ápolt beteg, az általa ápolt beteg alatt láthatóvá egy rózsaágy alakult. Ez volt egy látomás, úgyhogy több minden van Szent Erzsébettel kapcsolatosan. Persze ez nem volt kérdés, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk, és vendéglátóink ajándékát kapja hamarosan.
Végtelen erőn a a mindenség, nincs kétség.
Színek és érzelmek, rózsák különbözőféle változatban itt Szőregen. Következő vendégünk itt az Országjáróban Mihály Gerdai Anita, aki egyébként pedagógus, biológia, kémia szakos, de valamiért mégis a virágokhoz közel került olyannyira, hogy a virág kötészetet is kitanulta, és hogyha fest, akkor a rózsa is akár lehet a főszereplő, ugye?
Igen. Virágokat is, illetve tájképeket, portrékat kezdtem mostanában festeni.
És mindez a szenvedély a rózsák iránt, a virágok iránti szenvedélye az honnan ered, honnan fakad?
Szerintem még ilyen nagyszülői eredetű, tehát a nagyszüleim nagyon sokat kertészkedtek, bár nem virággal, inkább zöldségtermesztéssel foglalkoztak, de nagyapámnak is mindig volt a kertjében rózsa, és gyakran vitt a nagymamámnak virágcsokrot a telekről, amikor hazafelé ment ebédelni, illetve a családban női ágon, illetve anyósom is nagyon-nagyon-nagyon szeretjük mindannyian a virágokat.
Kislány korában sok rózsát látott? Itt rózsás volt minden?
Én nem szőregi származású vagyok, Békés megyéből jöttem.
Na, honnan?
Békés megye, kondorosi vagyok.
Nincs is olyan messze.
Igen, itt tanultam az egyetemen, és úgy kerültem ide, a férjemet is itt ismertem meg, és Szőregen telepettünk le, aminek nagyon örülünk.
Hát Kondoroson is van róla, ott a kondorosi csárda körül, ha jól emlékszem, a szépen rózsával van díszítve az előkertrész.
Nem olyan sok ezért, mint Szőregen. De hát Szőreg lehet, hogy azért is vonzott minket, hogy Szegedhez igaz, az egy Szeged része, és akkor végül is egy ilyen kültéri lakóövezet, ahol megtaláltuk az otthonunkat.
És a saját kertjükben is van rózsa?
Természetesen.
És milyen féle rózsákkal foglalkoznak?
Én termeszteni nem termesztek.
Már úgy értem, hogy amely keftelésből.
Ilyen nagyon sokféle színben szeretem, tehát a sárga rózsát azt például a nagymamám kedvéért ültettem, mert az ő kedvenc színe a sárga volt.
És az alkotásában a rózsák azok milyenféle formában jelennek meg? Itt azért egy rögtönzött kiállítás van a Tömörkény István művelődési házban. Sokan megcsodálták, mi is, de mi az, ami színre, meg formára, meg kifejezésben megjelenik önnél?
A rózsának a látsága, a finomsága, a bársony szirmai, így szerintem sok hölgyet is vonz, és így a hölgyek, a nőiességhez kötöm egy a rózsát, mint virágot, és ez látható így a képeimen is.
És ugye, mint virágkötő is elkezdett aktívan ezzel foglalkozni, annak is megvan a varázsa, amikor egy szál virág, az csodálatos, meg kettő is, meg külön-külön, de ha egybe szépen kompozícióba rendezve, hát az felemelő érzés.
Igen, számomra nagy élmény, hogy részt vehettem korábbi években is a rózsahölgyeket segítve a díszítésben, dekorálásban, mind kocsidíszt készítettünk, illetve a nagy termet is díszítettük, és én azt mindig nagyon élveztem, és örültem, hogy részt vehettem benne.
Akkor egy kicsit szomorú, hogy most nem volt felvonulás, és nem kellett díszíteni ilyen felvonuló kocsikat, meg mondjuk, még sőt, valaki mondta, hogy a biciklit is földíszítették, rózsába öltöztették a kerékpárt, a küllők közé, és tettek rózsát.
Igen, igen, és amikor a gyerekek még óvodások voltak, akkor mi is kerékpárosként vonultunk fel. Sajnáltam is, ugyanakkor lefoglalta a kiállításra való készülődést, tehát ez így, most így ez töltötte ki a szabadidőmet.
És amikor fest, akkor a virágok, mindig a virág az, ami a középpont?
Változó. Tehát az hangulattól függ, hogy mikor éppen milyen kedvem van.
Miket szokott akkor festeni?
Tájképeket is nagyon szeretek festeni, főleg ilyen nyugodt színekben, tehát a hegyvidék az engem nagyon vonz, mint kirándulóhely is, de mint téma is. Nagyon szeretem a hegyvidéket, az erdőt, a természetet.
És hogyha itt a mai napon mondjuk egy szép csokrot kellene kötni virtuálisan, hogy az Országjáró hallgatóinak kötünk egy csokrot, akkor milyen virágokból készülne az el, és milyen lenne ez a csokor?
Hát lehet, hogy akkor valami élénkebb, vidámabb szint választanék, tehát ami nagyon pozitív, jó hangulatot sugároz, kedvencem a narancssárga és citromsárga, illetve ezek így együtt használva.
És ez a vidék, itt ugye Szeged-Szőregen beszélgetünk, rózsa ünnep van, de ha most ettől eltekintünk és maradunk a hétköznapoknál, miért szerethető, miért jó itt élni?
Nagyon nyugodt a környezet, tehát mi a Szőreg egy csendes utcájában lakunk. Vannak változatos programok, az óvodásoknak, iskolásoknak is rendszeresen szerveztek programokat. Itt a művelődési ház is mindig gazdagítja egy az ünnepekhez kötődően programokkal az életünket. Úgyhogy így a közösséget is nagyon szeretek itt élni.
Sokszor elmondtuk, hogy akkor itt rózsás a helyzet.
Igen, mondhatjuk így is.
Nagyon szépen köszönjük szépen, hogy itt volt, és akkor alkosson még sokat, meg legyen a helyiek örömére, meg a közösség örömére. Vendégünk volt Mihály Gerdai Anita, Színek és Érzelmek című kiállítását láthatják itt a helyi Tömörkény István kulturális központban, érdemes megnézni, mert lehet oda még térni, már csak azért is, mert ott hűvös van.
Van, folytatódik az Országjáró magazin, ma Szőregre, a rózsa ünnep színes, illatos kavalkádjába hívogatjuk Önöket, és van még kincsérték, érdekes egyéniség, úgyhogy érdemes velünk tartani egészen negyed hatig. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Ma hatályba lépett a médiatörvény módosítása, amellyel azonnal megszűnik az MTVA és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a médiatanács tagjainak megbízatása, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést, amely a nyilvános pályázaton kiválasztott vezetők beiktatásáig látja el a feladatot. Adatokat. Rendkívüli, hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a házi állatokra és a vadon élő állatokra is. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 000, Zalacsányba 4 000, Orfűre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok várható.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az Országjáróban ma a Hungarikum címmel is büszkélkedő hazai termesztésű rózsa szülőföldjére, Szőregre hívogatjuk Önöket. Az Országjáró mai főszereplője vitathatatlanul a rózsák voltak, de az elmúlt évtizedekben a virág népszerűségi ranglistán 7 mérföldes léptekkel haladt előre egy olyan lila növény, amelyet ugyanolyan változatosan, izgalmasan lehet hasznosítani, mint a rózsát. Készítenek belőle szörpöt, ízesítenek vele lekvárt és fagylaltot, olajat párolnak belőle, amit kozmetikumokba, parfümökbe kever. Csokorba kötve távol tartja a molylepkéket, ezért nagyanyáink is szívesen rejtették a szekrénybe. De talán legújszerűbb és manapság talán legnépszerűbb felhasználási lehetősége, hogy dekorációs célra kiválóan alkalmas. Hangulatos belső terek és szenzációs természetes fotóhátterek főszereplője. A levendula lila varázslata országszerte több levendula kertbe vonza a virágok szerelmeseit. Kultusza évek óta töretlen, és képzeljék, még itt Szőregen is nyugtató illatával gazdagítja a bódító rózsa illatot. Hogy angol, spanyol vagy francia levendula érzi-e itt jól magát a szőregi rózsatövök szomszédságában, már is kiderül. Tartsanak ma is az országjáróval, Szőregre hívjuk Önöket 4:45-ig.
Gyáva lettem, elzártam a szívem, rákerült egy hatalmas lakat. A rozsdás kulcs csak nyikorog a zárban, minden fordulat kint szenvedés. Pedig milyen szépen indult minden, könnyű álmok, édes ébredés. De akkor közbe szólt az ég, és most így nem teljes a kép. És persze maradtak sebek, sokra vihetem. S a rozsdás lakat rég elveszett kulcsát, én azóta is csendben keresem. Mert akkor közbe szólt az ég, és most így nem teljes a kép. És persze maradtak sebek, de azért boldog is leszek egyszer.
A mai nap főszereplője nyilvánvalóan a rózsa volt, de az már kiderült, hogy valamikor, Tömörkény István megírta, hogy valamikor kávét is termesztettek ezen a vidéken, és hát természetesen ebben a hőségben, ebben a forróságban a levendula is nagyon jól érzi magát. Szirovice Ernő érkezett meg hozzánk, a szőregi levendulás kert vezetője, és beszélgettem az előbb egy picit Ernővel, hát azért kiderült, hogy volt a rózsával is kapcsolódás, nem is kevés.
Úgy igaz. Hát ugye gyerekkorom, vagy a 70-es években, hát mondhatom, hogy a szőregiek döntő többsége azért itt egy rózsatermesztéssel foglalkozott, így a szüleim révén, ugye már egész gyerekkoromban én is bekapcsolódtam ebbe a tevékenységbe, amiért ugye azért gyerekként azért sokszor azért fizikailag azért megterhelő volt.
Tehát inkább arra emlékszik, hogy a rózsatövek között úgy szenvedett ebben a hőségben, sem mint a szép virágzó rózsa maradt meg a szívében.
Úgy igaz. A rózsának ugye az előállítása, ugye az egy, van egy nagyon nehéz fázis, azért a nyáron ugye ennek a szemzéssel történő, ugye a vadalanyba történő, ugye nemesnek a beoltása. Nyilván hajlékony, apró termetű gyerekek ezt ugye azért jobban tudják csinálni. Hát én is azért 10 éves koromban azért ez hosszú éveken keresztül napi szinten csináltam.
És akkor jött a fordulat, hogy ez a rózsa, ez ne szúrjon tovább, akkor inkább egy másik virágot fogok én szeretgetni?
Igen, a fordulat azért ahhoz képest azért eltelt egy jó 20 év. A fordulat, és akkor igen, gyakorlatilag a 2010-es években valamikor, egy kicsit úgy mondom, mezőgazdaság felé visszafordultam, mert jó ideig nem foglalkoztam vele, és ugye nálunk az udvarban, hogy a feleségemnek volt néhány levendula töve, azt gondozgatta, és akkor egyszer jött egy olyan gondolat, hogy a mellettünk levő durván 600 négyzetméteres területen valamit kellene kezdenünk, és akkor mi volna, ha? És akkor gyakorlatilag jött a mi volna, ha 2016 novemberében, amikor ugye már az előzetesen ugye beművelt területet akkor azt levendulával teliültettük.
Milyen levendulájuk van?
A levendulából ugye Magyarországon a latin nevén a lavandula angustifolia nevezető, a magyar terminológiában ugye a francia levendula, de ugye hívjuk közönséges levendulának, orvosi levendulának, de igazából a keskeny levelű levendula az, ami nálunk van, az, ami ezen az éghajlaton a teleken is, teleket is jól tudja átvészelni.
Mi most ugye a szőregi rózsaünnep apropóján érkeztünk Szőregre, ezen a napon egyébként a kertészetekben, illetve a rózsatermesztők földjére is lehetett látogatni, és szakmai tanácsokat lehetett kérni rózsatermesztés apropóján, meg volt, ahol rózsa csokrot is lehetett vágni. Hát önöknél is múlt héten, vagy múlt hét előtt volt a levendula szüret?
Igen, sajnos nem tudom időzíteni a levendula virágzást a rózsaünnepre. Az elmúlt években sokszor sikerült a találkozót megcsinálnunk, de az idén az időjárás miatt ugye legalább egy-két héttel hamarabb kezdtük el az egészet. Most is virágzik már, még pontosabban, de sajnos ugye a látványvilág már nem az, ami, és ugye ez miatt már nem szeretnénk, hogy negatív élménnyel távozzanak a látogatók, úgyhogy most már nem lehet látogatni, mert nem szép.
Mert hogy ez egy nagyon fontos szempont lett az elmúlt években. Tehát a levendula gyógyhatásától kezdve, az illóolajától kezdve, a szépsége, az, hogy nagyon sokan szeretnek fényképezkedni a gyönyörű lila tengerben, ez lett talán a legfontosabb, meg hogy hazavinni emlékbe, dekorációnak oda a lakásba, a házba egy keveset. Szóval, hogy a levendula hihetetlen mérföldes léptekkel jött fel a virágok szeretetében.
Igen, valóban, ugye sok feladat van, azt gondolom, ezzel kapcsolatban, hogy valóban hogy a levendulához azt gondolom talán a tisztaságot, ezt a fogalmakat társítja ugye az ember, és ugye nagyon nem mindegy például, hogy amikor ugye a levendulát gondozzuk, ápoljuk, akkor ugye, hogy az milyen állapotban van, egy gazos valamilyen állapotú valami növényzet, vagy pedig ugye egy szépen tisztán karban tartott, nyilván az olyan helyre szívesebben jönnek be az emberek.
És kísérleteznek a levendulával, készítenek mindenfélét, szörpöt, esetleg nem tudom, levendulás süteményt, otthon a kedves felesége készíte, kekszbe keverik-e, tehát hogy felhasználják, gondolom, a levendulát, ha már ennyi van.
Igen, voltak kísérleteink, csináltuk is, de még egyszer, számunkra ez hobbi elsősorban, tehát a szabadidőnkből, amikor ugye ráérünk, akkor valóban csináltunk olyat, hogy sárgabarasztlekvárba például kevertünk levendula, morzsolt levendula virágot, ezáltal egy ilyen nagyon érdekes ízvilág jött, nagyon finom. Nyilván természetesen csináltunk ugye levendula szörpöt, de ugye valójában még ugye egy olyan lehetőség is van, hogy a megmaradt virágot ugye learatjuk, és akkor egy gőzdesztillációs eljárással a levendula olajat és levendula vizet állítunk elő belőle.
Akkor az ön családja mindig nyugodt? Ha ennyi levendula veszi körbe?
Hát igen, hogy a levendula vízzel permetezünk, de ugye alapvetően abszolút nyugodtak vagyunk, de
csak inkább legenda, hogy a levendula ennyire nyugodtá tesz. Azért van, ha már ekkora föld van, meg ennyi munka adódik körülött, azért néha lehet, hogy nem csak a nyugodtság jár vele.
Valójában igen, nagyon sokan, leginkább a vásárlók, akik ugye voltak nálunk, és vásároltak ezekből a termékekből, ők valóban mondták azt, hogy természetesen mi is használjuk ezeket a termékeket otthon, de nagyon sok visszacsatolás jön azzal kapcsolatban, hogy ugye mennyire jó ez, amikor a levegőt otthon, a légteret ezzel a levendula vízzel teli permetezik, és akkor az nyugodtságot hoz.
Hát akkor sok-sok nyugodt pillanatot kívánok még, meg sok-sok levendulatövet meg látogatót. Szirovica Ernő, a szőregi levendulás kertvezetője mesélt nekünk.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai harmadik feladványunk következik. A kérdés így hangzik, hogy melyik kedvelt magyar mesehős szeretett volna rózsabimbó lenni. SMS számunk változatlan 0630 9666. Az első helyes megfejtő vendéglátóink ajándékát nyeri majd.
Hosszú hajú, barna szemű lány az, akit te vártál. Ennél szebbet, különbet te még soha nem láttál. Vártad, megjött, megjött, vártad, mehetne most már tovább. Keressen egy más bolondot, s szóljon, hogyha rátalál. Az eszem elszaladt vele a fegyverem, elcsábított, és nincsen mit tennem. Távol a mennyország, közelinek érzem, én káprázott a varázslattal ér. Hogyha ő megmarad, nekem már nem is kell, az, aki megment, mert ő nem viszel. Meleget partokra, ahol a tengerek dalolnak, és a talaj már nem remeg. Valami éppen csak oda úszik, oda téved, kinyílik majd az ég. A fölött nincsen az, aki innen messze vágy, ha nem vinné a szél.
Most Mónikával tovább folytatjuk itt az országjáróban a rózsák titkainak kutatását. Arról is beszéltünk, hogy a rózsa nagyon sokféle dologra használható, és főleg azt mondtuk, hogy édes formában. De hát arról is beszélt itt az imént, hogy ha sós formában kerül az asztalra, akkor is nagyon értékes lehet, és nagyon finom.
Igen, általában nekem az a tapasztalatom, hogy ha bármilyen ehető virágra gondolunk, akkor az embereknek rögtön az édes ízek ugranak be, és a régi szakácskönyvekben is egyébként általában ilyen dolgokat találunk, tehát virágos süteményeket, rózsás szörpöt, rózsazselét, kandírozott rózsát, tehát mindig az ember ebbe az irányba indult el. Viszont nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon jó lehet a rózsát különböző sós ízekkel is kombinálni. Akár készíthetünk egy rózsás fűszersót, ehhez szintén szárított rózsaszíromokra van szükség, és azokat a sóval együtt érdemes összetörni. Az sem árt, hogyha teszünk mellé még esetleg egy kis borsot, vagy egy icipici rozmaringot, mert ezek mind nagyon jól harmonizálnak vele. És hogyha van egy ilyen rózsás fűszersunk, azzal például remekül lehet mindenféle szárnyas ételt fűszerezni. Egy nagyon különleges aromát tud adni neki. Én nagyon szeretek apró rózsaszirmokat belegyúrni például metélt tésztába, amikor házi tésztát készítek, mert ettől lesz a tésztának egy ilyen nagyon különleges mintázata, és ilyenkor ugye a kifőtt tésztát azt szintén egy ilyen rózsás fűszersós olívaolajon forgatom meg, vagy plusz rózsaszirmokat, esetleg rózsaszirommal ízesített húst adok mellé, és akkor tényleg egy ilyen nagyon-nagyon intenzív rózsás élvezetet lehet sós változatba is nyújtani. És például a rózsa nagyon jól harmonizál együtt a csilivel, ami szintén nagyon furcsának tűnik, de egy ilyen kóstolóprogramon, ha bárki megkóstol például egy csilis rózsazselét, akkor egészen mondhatom azt, hogy eláll a szava, mert ugye ilyenkor együtt van az édes, a virágos, a csípős, hát ilyen nagyon különleges ízvilágot lehet ezzel is létrehozni. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, akinek van otthon rózsája, hogy kóstolgassa a rózsáit, és merjen bátran hozzányúlni, és bátran belekomponálni különböző ételekbe, akár salátákba, például zöldségsalátákba is nagyon jók a rózsaszirmok. Sőt, akár aromás rózsával készíthetünk finom rózsás ecetet is, ami szintén nagyon jó a salátákhoz. Tehát a rózsa annyi mindent tud nyújtani az embernek, hogy ez tényleg csak egy kis kreativitás, meg hát némi bátorság szükséges hozzá.
És Mónika mióta foglalkozik rózsákkal ilyen mélyrehatóan?
Több mint 30 éve, és ezt néha így nagyon nehéz is kimondani, hogy már ennyi idő eltelt. Nekem még a múlt évezredben jelent meg az első könyvem ezekkel a témákkal kapcsolatban, és azóta folyamatosan keresem az újabb recepteket, próbálok meg minél több hető virágos történetet fellelni különböző helyekről, és én azt gondolom, hogy így az eltelt évek alatt egy olyan gyönyörű virágos világ tárult fel, ami eddig szerintem mindenki előre egy kicsit rejtve maradt, és én ezt szeretném átadni másoknak, hogy minél többen ismerjék meg a virágos kertet ebből az oldalából is, hogy az embernek mindig is eszébe jutott, hogy nem csak a mamutot meg a bogyókat lehet megenni, hanem a virágok is jók valamire, és hogy nem csak akkor kell a virágokhoz nyúlni, amikor mondjuk egy gyógynövényt keresünk, egy házsfa virágot, egy körömvirágot, egy kamillát, hanem akkor is hozzájuk nyúlhatunk, amikor valami nagyon-nagyon finomat és nagyon-nagyon ünnepit szeretnénk főzni vagy sütni.
Mónikát áthatják a rózsák, hisz a ruhát, amit felvett magára, az is rózsamintás.
Engem gyerekkoromat áthatnak a virágok, én a gyerekkoromban minden nyarat virágkertészetekben töltöttem, mert a nagymamám olyan helyen lakott, és nekem ez elkerülhetetlen volt szinte, hogy valahogy én beleessek így a virágok közé, ezért is szoktam virágos kertnek öltözni. És azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy mindenkinek az életébe fontos szerepet töltsenek be a virágok, hiszen abban érdemes belegondolni, hogy az életünket végigkísérik, hiszen születéskor az újszülöttet és az édesanyját is virággal köszöntjük, amikor az életünk vége van, akkor is virággal búcsúzunk el a szerettünktől, az egész életünket és az ünnepeinket végig viszik a virágok, és arra is érdemes gondolni, hogy ha virágok nem lennének, akkor tulajdonképpen termés se lenne, és egy csomó minden nem lenne a világon, tehát a virágok ezért nagyon-nagyon fontosak számunkra.
A rózsából a beszélgetésünk végén az országjáró hallgatóinak milyen rózsaszálat adjunk át csak így képzeletben, virtuálisan?
Én azt javasolnám mindenkinek, ami néhány éve már a magyarországi rózsakedvelőknek egy nagyon-nagyon fontos üzenete, hogy van egy Árpádházi Szent Erzsébet rózsánk, egy magyar nemesítésű rózsa, és hogy legyen mindenkinek a kertjébe egy tő ilyen rózsa. Ez egy gyönyörű, szép rózsaszín, egy viszonylag ellenálló, melegtűrő és aszálytűrő fajta, és ez a rózsa, hogyha jól érzi magát, ez annyi virágot hoz, és olyan hosszú ideig szerez örömet a tulajdonosának, meg mindenkinek, aki ezt a rózsát látja, hogy én ezt javaslom, hogy legyen mindenkinek a kertjébe egy ilyen Árpádházi Szent Erzsébet rózsa, de ha nem ilyen, akkor bármilyen rózsát ültessünk a kertbe, nagyon-nagyon jó magyar nemesítésű rózsáink vannak, és a rózsa az maga egy hatalmas nagy gyönyörűség.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
A folytatásban rózsahölgyek, rózsa hercegek fognak érkezni hozzánk, sőt, már meg is érkeztek, fiatalok, idősek, minden korosztályba, mert hogy a Rózsahölgyek rendje egyesülete alapított egy rózsa, ugye, herceg és hercegnő versenyt?
Igen.
Mikor történt ez?
A Rózsahölgyek 2004-ben alakult, én mint alapítótag.
Gyorsan belecsaptunk a beszélgetésbe, Balla Irén, ugye gyors be is mutatom, kevés sokkalom. Szóval gyorsan történik itt minden, nagyon viga hangulat itt a rózsa ünnepen. Na szóval, kedves Irén, ez a Rózsahölgyek rendje, ez egy nagyon összetartó csapat, én rájöttem a mai napon. Sokan vannak, és mindenki lelkes.
Igen, 22-en vagyunk, és a párjaink is, a rózsatüskéink, így szoktuk őket hívni.
Hogy nincsen rózsatövis nélkül.
Nélkül, igen, és nagyon jó kis csapat vagyunk, összetartó társaság, támogató programokat szoktunk szervezni iskolákba, óvodákba, kedves kis ajándékkal, meg hát a hagyományt szeretnénk őrizni tovább.
Milyen csinosak, egyenruhájuk van, szóval, szépen. És ez igen, is rózsás.
Igen, ez az ünneplő ruhánk. Van egy kicsit nyári viseletünk is, ami könnyedebb. Ezért egy kicsit nagyon meleg most.
Na, és amikor reggel magára öltötte ezt a csinos rózsahölgyek ruházatot, akkor így másképpen érezte magát, másképp indult ez a mai nap?
Igen, büszkeséggel töltem mindig, mikor fölveszem, mert arra emlékeztet, hogy szőregiként, rózsahölgyként büszke vagyok arra.
Miért lesz valaki, meg miért akar rózsahölgy lenni?
Annak idején alapító tagként Makó Mária volt a megálmodója a társaságunknak, és boldogan a fölkérésére boldogan jelentkeztem, hisz én is rózsatermelő voltam, vagyok, és remélem, hogy leszek is még.
Na és akkor én keresem ugye az Oláné Naszárdi Juditot, hol is van? Itt van. A legkisebbekkel el van, majd ők is róla kerülnek, ez itt sokkalom. Szóval Judit rózsakirálynő volt egykoron?
Igen, 19 évvel ezelőtt.
Ó, milyen régen volt az, ugye?
Hát nem.
De akárcsak ma lett volna, persze. Ha visszaemlékszik egyébként, milyen volt az a verseny, mikor megkapta ezt a címet?
Hát ez egy szakmai részen, illetve ugye szépség királynőség is volt. Ugye többen versenyeztünk ezért, és egy szakmai zsűri előtt kellett a tudásunkat fitoktatni, hogy ki és hogy tudja megnyerni, illetve a faluba szavazólapok voltak kiküldve, és ez alapján választottak meg minket.
Mit kellett tudni ahhoz, hogy itt leharassa a babérokat, a sikereket?
Mindent is.
De ez a mindent mi volt? Akkor még nem volt ugye férjezett, nem úgy hívták, hogy Oládi Naszárdi Judit.
Nem.
Csak Naszárdi Judit.
Igen, hát a szüleimtől, amiket tanultam ugye a hosszú évek alapján, mert ugye 6 éves koromtól én már tagja voltam a Rózsa Földeknek. 12 évesen már szemeztem, és akkor ugye ezt mutatni kellett. Kérdeztek szakmai kérdéseket ugye ezen a versenyen, és tudom, hogy nekem ki volt rakva, ki volt helyezve egy rózsa, és akkor föl volt téve a nagy kérdés, hogy na mi, ami nem oda való, és egy vadhajtás volt rajta, amit el kellett távolítani, ez volt az én hatalmas nagy feladatom.
Ja, hogy így lehet valaki királynő, király rózsa királynő, hogy tudni kell a szakmához, érteni?
Na, persze, hát ez egyértelmű.
Na, és hány ilyen tüske szúrás van a tenyerében?
A tenyeremben most már nincs.
Akkor volt?
Akkor volt, akkor rendszeresen jártunk a rózsaföldbe.
És akkor ez volt a felkérő, hogy a kedves férje ugye elvett egy mégis egy rózsa királynőt?
Hát mondhatjuk ezt is.
Ez egy jó belépő volt. De megyünk ugye tovább, mert hogy itt van Vivien, Szatmári Vivien, aki a rózsa ünnepen divat bemutatón is szerepelt. Nagyon csinosan érkezett, kedves csókolom, drága Vivien. És az ön szerepe egy ilyen divat bemutatón mi volt? Rózsáson kellett kinézni, ilyen szépen piros posgással mosolyogni?
Hát ez mennyasszonyi ruha bemutatón voltunk, ugye már ez a harmadik volt, ugye most idén nem volt, de elsőként koszorús lányként jelentem meg, utána meg mind a kettő utolsó kettőn mennyasszony voltam, mennyasszonyi ruhát mutattam.
Nézem a ruháját, ez is világmintás, rózsamintás, persze, hogy rózsamintás. Szép.
Köszönöm.
Azt nem mondja, hogy ön Barta.
Nem.
Hát pedig az lenne az igazi, ugye?
Igen, az lenne az igazi, de barni nem tudunk.
Hát majd előbb-utóbb az nem is. Tudunk. Na most akkor beszélni, mert vannak itt ugye unokák is. Olá, Olivér 4 éves, Olá Levente 3 éves, ők is készülnek azért valamire. Hercegek akarnak lenni?
Igen, lehet.
Ifjú herceg, jó napot, itt van a két ifjú herceg jelölt, itt van, szerbusztok. Na miért, nagyon meleg van? Na látom, vizet isztok már, kaptatok, készültük a nagy versenyre, Rózsa Hercegségre? Bólogat, nagyon bólogat Levente, vagy éppen most ki az Olivér? Olivér. Mondjál valami szépet nekünk.
Kíváncsi király kisasszonyok, mondtunk. Szép szavat, ébreteket.
Na, szóval hát ilyen lesz ez a készülődés, szóval kell azért tudni a hercegeknek valamit. Nem sok a mondandónk, de az időnk annál rövidebb, és azt gondolom tovább is kell adnunk a szót. Nézzek itt Cifra Szilviára, nem még akkor beszélgethetünk a Irénnel, ugye a Rózsai Hölgyek Rendjének Egyesület alapítójával, és azért szép számmal vannak, de ez a lelkesedés honnan van, mert itt jöttek, mentek egész nap, és mintha nem is lett volna 40 fok.
Igen, évek óta nagy fölkészüléssel, rengeteg virágkompozíciót, mire elkészítjük, szerdától kezdve készítjük hűtőkamrákba, hogy ugye még szombatra pompázatosak legyenek, mint ahogy most is, csak sajnálatos most nem lesz a fölvonulás, mert az volt mindig a fénypontja a rózsa ünnepünknek.
A fénypontja a fiatalok, itt van rózsahercegek.
Az is, igen, de szeretnénk, hogyha még maradna. És
mit tudjon az idei rózsa királynő?
Hát szeresse a rózsát.
Legyen így.
Mindenképpen szeresse a rózsát.
Szeresse a rózsát. Nagyon szépen köszönjük szépen. Ez egy jó végszó is volt.
Igen, köszönöm.
Köszönjük szépen.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai harmadik feladványunk így hangzott, ami azt hiszem igazi gyerekjáték volt. Szerintem még Olá Olivér, illetve Olá Levente is tudták volna a választ, hogyha megkérdeztük volna őket. Szóval kérdésük így hangzott, melyik kedvelt magyar mesehős szeretett volna rózsabimbó lenni? A helyes megfejtést hallgatónktól halljuk, aki elsőként küldte a választ. Jó napot kívánok, gyorsan a nevét árulja el nekünk.
Jó napot kívánok, Neik Tímea vagyok, Csanád Palotáról.
Üdvözlöm Tímeát, ki volt ez a mesehős?
Süsű a sárkány.
Így van, Süsű a sárkány. Óha rózsabimbó lehetnék. Én ezt most nem éneklem, de szerintem mindenkinek a fülében ott van a dal. Nagyon szépen köszönöm, gratulálok, Süsű volt a megfejtés, és hamarosan Szőregről érkezik a, nem biztos, hogy rózsabimbó, de ajándék az első helyes megfejtőnek.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 17 óra van, az országjáróm a Szőregre hívogatja önöket, és a következő bő negyed órában is van még kincs, érték, érdekes egyéniség, úgyhogy érdemes velünk tartani. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett Iker földrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-es erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek az eddigi adatok alapján 920 áldozata van, de az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, hogy legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le a tiszti esküt ünnepélyes keretek között a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus közölte, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Hozzátette ugyanakkor, nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszítette. A miniszter úgy fogalmazott, meg kell állapítani, hogy van-e katonai, szakmai, valamint politikai felelősség. Megszüntette a bíróság a tavalyi Pride megszervezése miatt Karácsony Gergely ellen indított büntetőeljárást. A főpolgármester a Facebookon közölte, hogy erről a bíróság végzésben értesítette. Az ügyészség korábban már ejtette a vádat, miután az Európai Unió bírósága kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló magyar gyermekvédelmi törvény több ponton is sérti az uniós jogot. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a négy fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. A rendőrök perceken belül elfogták őket. Közben megerősítették, eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába. Jelenleg is tart a fővárosban a 31. Budapest Pride felvonulás. A gyülekező az Andrássy úton az opera előtt volt. A résztvevők a Deák Ferenc tér felé indultak, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétáltak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, valamint az útvonalon elsősegélynyújtási helyeket is felállítottak. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Mintegy 35 hektáron ég a gabona és a tarló acsát külterületén, a tűz egy akácos alj növényzetére is átterjedt. A lángok megfékezésén hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltók dolgoznak helyi civilek segítségével. A tűz továbbterjedését pedig védőszántással próbálják megakadályozni. Közben a kormány közölte, az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak ki erdőt és vegetációt érintő tűzesethez a katasztrófa védelem egységei. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél. A légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok valószínű.
Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
100 éves a személyszállítás a Mátra vasúton. Jelentős szerepet játszott és játszik ma is a térség turizmusában.
Róla azt kell tudni, hogy egy 1954-ben gyártott Resica típusú gőzmozdony, ami teljes körű felújítást kapott. Őt meg tudtuk őrizni, hogy a mai napig üzemképes legyen, és tudjunk vele csinálni ilyen nosztalgiajáratokat.
Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
Történelmi rangadó. Új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban ma szőregre, a Rózsa hazájába hívogatjuk Önöket, és a folytatásban egy virágos mese következik, melynek főhőse már 9 évesen kötötte, 13-14 évesen már szemezte a rózsatöveket. Következő beszélgető társunk egy szőregi rózsatermesztő családba született. Édesapja, nagyapja, nagynénje és nagybátyja is rózsákkal foglalkoztak. Nem volt hát kérdés, hogy a rózsai fiú is a rózsatövek varázslatába kerül. És a kertész legény az idők során egyre ügyesebben bánt a szemzőkéssel és metszőolóval, vagy épp a locsolókannával. Aki pedig a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a mondás, tehát főhősünk a színpompás, változatos rózsafejek között járva a szóvirágokkal is megtanult bánni. Nem véletlen hát egy olyan rózsabimbót választott és szakajtott magának, aki nem csak a virágesőben és a sikerben, hanem a tövisekben gazdag nehéz napokban is társa lett. Ismerjék meg a számos hazai és nemzetközi szakmai díjat is kiérdemelt ifjú rózsakertészt és damaszkuszi rózsának is beillő bájos feleségét. Ők érkeznek hozzánk az Országjáróba, ami Szőregről szól ma 4:30-ig.
Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúj. Ne kelljenek hangzatos mondatok, csak szeress azért, aki én vagyok, csak szeress azért, aki én vagyok. Megért, hogy olyan nap legyek, ami nem ragyog, télen a hó miatt talpam alatt nem ropog. Minden nap úgy érzem, kicsit belehalok, csak hogy szeress azért, aki én vagyok, csak hogy szeress azért, aki én vagyok, vagyok. Hogy mindenre igent mondjak neked, de én a te igenedért majd letérdelek. De mindegy is kik és mitől boldogok, te csak szeress azért, aki én vagyok. Te csak szeress azért, aki én vagyok. Zászló legyek, ami nem lobog, olyan szín, ami nem dobog. Lehet, hogy majd rájössz, mit magam után itt hagyok, hogy mindig is azért szerettél, aki én vagyok. Hogy mindig is azért szerettél, aki én vagyok.
Ebben a muzsikában benne is van a beszélgetésünk Sava Borsa, mert szeres azért, aki én vagyok, énekelte Kádár Kolos, mert hogy minden rózsákkal kezdődött, mondhatnám én, Attila vendégünk, Tóth Attila, aki tulajdonképpen a rózsák közé született, és a nagyapa, a dédnagyapa mindenki rózsával foglalkozott, és akkor úgy 13-14 éves korában már ott volt a rózsakertben, és akkor szemezte a rózsákat, Attila?
Igen, hát ez valóban így történt. Igazából ilyen 9 éves koromtól kezdtem el úgymond kaparni kifele a csemetét még anno, aztán megtanultam kötni. De hát láttam, hogy a szemző után nagyon iparkodni kell, meg a szemző tartja mindig a ritmust, úgyhogy gyorsan megtanultam.
Mi az a szemzés, aki még nem hallott erről?
Hát igen, a szemzés az a rózsának a savaborsa, igazából a nemesítés, mikor
a rózsatő?
Van a rózsatő, és a rózsatőbe beillesszük a kis nemes szemeket, tehát ezáltal adunk a vadrózsának színt.
Mert mindig vadrózsa az alany?
Így van, vadrózsa az alany, és arra szemezzük rá a nemes
részt. Akkor hogyan szemezte, vagy hát szemezett azzal a szép asszonnyal, akit elvett feleségül? Ez hogyan történt? És utána együtt szemezték a rózsát.
Hát igazából egy 2 hétig kerülgetni kellett jobbról-balról, mire aztán összetalálkoztunk, de tulajdonképpen összehozott a sors minket, és hát nagyon hálás vagyok neki mai napig.
És mennyire volt szórós az első találkozás, ugye kedvesem most már felesége Tóth Rácz Antónia. Most hogy emlékszik erre a találkozásra?
Hát igazából nagyon kellemes látomás volt számomra, és igazából ez volt az első látomás.
És akkor Antóniához fordulok, ugye, férjezett neve, Tóth Rácz Antónia, az első találkozáskor Attila rózsával érkezett önhöz?
Nem rózsával érkezett hozzám, hanem egy szórakozó helyen láttuk meg egymást. Úgyhogy, de egyébként azt mondta, az volt az első mondata, hogy szeretem-e a rózsát.
Ezt komolyan kérdezte, így táncoltak a diszkóban, és akkor, hát figyelj, Antónia, szereted a rózsát? Hogy állsz a rózsával?
Most már szeretem, akkor még nem értettem ezt.
Mi volt a válasz?
Hát, hogy szeretem, persze, hogy szeretem, csak nem gondoltam bele, hogy a rózsa szó mellett mit ért, hogy rózsa. Aztán később már megtudtam, megértettem.
És akkor Attila így ment táncos mulatságba, hogy aki szereti a rózsát, akkor az lehet akár a párja?
Persze, tehát igazából aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet, tehát én ebből indultam ki alatt.
Meg abból indult ki, hogy nagypapa, nagymama, ugye mindenki a rózsával foglalkozott. Milyen lett volna egy olyan lányt vissza a házhoz, aki nem szereti a rózsát?
Természetesen, hát akkor ők is csak vagadták volna felüket, az biztos.
És akkor komolyra fordítva a szót, elindultak közösen ezen az úton, akkor ugye Anita megtanulta a rózsákkal való mindenféle olyan dolgot, ugye ez bajos dolgot, amivel sikereket tudtak elérni.
Így van, igen. Hát ugye ez nagyon hosszú folyamat, mivel ugye ha egy évig figyeled a rózsatermesztést, akkor is minden csak egyszer látsz, hisz ugye 3 éves folyamat, úgyhogy hát láttam, figyeltem, én máshol dolgoztam, és aztán arra a döntésre jutottunk közösen Attilával, hogy egyszerűbb és családiasabb és a legjobbat tudnánk csinálni, ha együtt csinálnánk ezt az egészet.
Egy rózsákertben dolgozni nem könnyű, mert ugye a rózsa szép, elgyönyörködik az ember, és még könnyen megszúrja a tenyerét is.
Igen, így van. Nekem egyébként ez nem okozott gondot, lehet, hogy azért, mert édesanyukám is virág, növény imádó volt. Én a természetet imádom, és hát máma már nem is tudnám elképzelni máshol az életemet.
És akkor Attila, rengeteg kiállítás oklevél, vagy kiállításon vettek részt, és nagyon sok oklevelet, emléklapot kaptak, hoztak is ebből néhányat, melyekre, vagy melyikre a legbüszkébbek?
Hát tulajdonképpen igazából azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyikre büszkék vagyunk. Ami nekünk nagyon jó érzés volt, hogy tulajdonképpen minden egyes alkalommal, amikor kaptunk díjat, úgy kerestek föl minket, tehát még igazából
nemzetközi díjakról
nem kellett tenni.
Nemzetközi díjakról beszélünk. Csak dolgozni, igen, de hogyan dolgozni, jól dolgozni.
Igen. Hát a helyzet az, hogy ugye kaptunk egy elit díjat Szombathelyről, ami még 2022-ben, októberében, ami hát egy nagyon nagy elismerő történet volt. Szombathelyre utaztunk föl érte, és hát egy gyönyörű díjátadó gálán vehettük át. Aztán Romániából kerestek föl minket a Turul nevezetű emlék alapító cégtől, akitől számos évben már például 23-ban is első helyet kaptunk, de például az idei évben is 3,52% közé tartozik a legjobb cégek közé, bekerültünk magyarországi viszonylatba, ami azt mondom, hogy nagyon szép. Nagyon szívemhez nőtt, egyébként Szőregen kaptam a Magyar Rózsatermesztő Egyesülettől egy oklevelet 2022-ben.
Hazai pályán azért a legnehezebb mindig ugye sikereket elérni.
Hát igen, tehát ez igazából ez egy nagyon nehéz fizikai munka, ez a rózsatermesztő.
De saját hazájában senki nem lehet proféta, mondják.
Pontosan, ez pontosan így van.
És akkor ezt is ugye betudták, meg azt is, hogy 2022-ben az év kiváló szakember díját is megkapták?
Igen.
És akkor van egy nagy könyv, nézem itt, Magyarország sikeres személyiségei, ez egy angol kiadvány?
Igen, ez egy angol kiadvány, és ezt Magyarországon úgy kerestek föl minket 2023-ban, hogy mi a 8. kötetben szerepelhetünk. Ez tulajdonképpen Magyarországon a legsikeresebb személyiségek kerülnek bele. Állítólag Magyarország 2%-a, úgyhogy erre különösen büszkék vagyunk, hogy ebbe is megkerestek minket, és úgy gondolták, hogy megérdemeljük ezt a csodás emléket.
Akkor Anita azt kell, vagy Antónia azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon jó találkozás volt, mert hogy rózsáson alakult az életük, a helyzetük, díjak vannak, szerelem van, minden megvan, ugye?
Igen, hosszú út vezetett egyébként idáig, de úgy gondolom, hogy együtt tudtuk ezt létrehozni, és kiegészítjük egymást.
Na, majd tudom, könnyedik a szeme is egy kicsit, önnek is, meg a férjének is.
Igen, 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 igen. Nagyon nehéz ez a munka egyébként, és tényleg éjjel-nappal dolgozik az ember, de amikor kapunk egy ilyen díjat, vagy épp a mai Rózsa Fesztiválon több százan ellátogatnak hozzánk, akkor mindig összenézünk, hogy ezt megéri, és köszönjük minden követőnknek, és minden vásárlónknak, és bízunk benne, hogy még több rózsát elő tudunk állítani nagyon sokáig, és örömet tudunk mindenkinek okozni.
Antóniának ez tényleg szívület, látja, könnyes a szeme,
párásan. Igen, igen, igen. Igen, és az Attila Garden Rose honlapunkon igazából mindent megtalálnak, Facebookon is találhatók vagyunk, úgyhogy tulajdonképpen mi az egész országot próbáljuk ellátni, és jó kívánságokat kívánunk.
Nagyon szépen köszönjük, rózsás volt a beszélgetésünk, legyen rózsás a jövőjük is. Vendégünk volt itt az Országjáróban Tóth Rácz Antónia és Tóth Attila, rózsatermesztő házaspár.
És ezzel a gondolattal most a Kossuth Rádió Országjáró magazin műsora elköszön Szőregről. Egy igazán illatos, színes rózsa úton haladtunk az elmúlt közel 5 órában az Országjáró 340. adásában. Meleg volt, de sok szép mosolygó ember, a rózsa szeretete és a csodálatos rózsák, amelyeket hoztak és mutattak nekünk az ide érkező vendégek, örömmel töltötték el szívünket. Úgyhogy bízunk benne, hogy önöknek is kedvet csináltunk ahhoz, hogy keressék a szőregi rózsát, vagy jöjjenek akár Szőregre. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Fehér Béla, Györfi László, Pap János, Szász László és Halupa Gábor, hangmérnök kollégák Szenes Tamás, Járic István és Súlyog Bálint, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa volt. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Öröm volt Szőregen itt lenni a rózsák között, bízunk benne, hogy önöknek is tetszett ez a mai utazást. Jövő szombaton a Jászok Világ találkozójára, Jászboldog házára hívjuk majd önöket. Cifra Szilviát hallották.
Édesanyám, csókolom, megjöttem, és mindenki felnéz. Én az égen a jó Isten, mintha éppen én nekem, s a hold felkel csendesen.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nemzeti Sportkrónika.
Messi nem lesz kezdő Jordánia ellen a labdarúgó VB-n. A világbajnoki ezüstérmes öttusázó Szép Balázs világkupa döntős Budapesten. Antal Rihár nevében is köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1-0 kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve, ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoport elsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű 4-esben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként lépett tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely csapat így búcsúzott a tornától, mármint Szaúd-Arábia. A G csoportot Belgium nyerte, miután 5-1-re legyőzte az így kieső Új-Zélandot. A 4-es második helyen Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Ma este és holnap hajnalban 6 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon a tengeren túlon, tehát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajlik a foci VB, ezzel be is fejeződnek a csoportkör küzdelmei. Az E csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország pedig Gánával mérkőzik. A K-jelű 4-esben hajnali 1:30-tól Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság pedig Üzbegisztánnal csap össze. míg a jéjjelű négyesben holnap hajnali 4 órától Algéria Ausztriával, Jordánia pedig Argentinával mérkőzik. Lionel Messi csak csere lesz a már biztos csoport első argentinok utolsó összecsapásán. Ezt Lionel Scaloni árult el, tehát az argentinok szövetségi kapitánya a sajtótájékoztatón. Most térjünk vissza a 23 órakor kezdődő Anglia-Panama mérkőzéshez, hiszen ezzel kapcsolatban mondta el az érzéseit, a gondolatait a korábbi 22-szeres magyar válogatott Lackó Zsolt, aki a Leicester Cityben is focizott. Szóval az esélyekről kérdezte őt Balogh Bence a Nemzeti Sport Rádióban, valamint itt a Kossuth Rádióban is.
A horvátok ellen azt gondolom, hogy egyértelmű volt a fölény, tehát az angoloknak a játék az egyértelmű kijött, amit szerettek volna azon a meccsen. A Gánának maga a védekezése, a szervezettsége, a fizikalitása, az agresszivitása, a gyorsasága azért az egyetlen egy válogatottnak sem könnyű ellenük játszani. Én így láttam az első két mérkőzést, nem gondolom, hogy probléma lenne az angol csapatjátékkal, hanem itt azért látni kell, hogy az ellenfelek is milyen haditervet választanak. Az angolok ellen nem biztos, hogy a legjobb haditerv, hogyha vagy stratégia, hogy nagy területet adni nekik, hiszen nagyon sok olyan játékosok van, akik a játék gyorsításában felelősek, akár egyéni megoldásokkal, akár összjátékkal. Szóval ebből a szempontból a Gána jó taktikát választott. Nyilván itt az ellenfelektől is majd függ. Nem egyszerű egyébként föltörni ilyen szervezet, rendezett védekezést, mint a gánai. Itt azért több csapatnál lehet látni a világbajnokságon, hogy sok csapat nagyon közel a kapujához védekezik, és főleg van pár csapat, aki ebben agresszív is. Tehát itt például Gánánál ugye azt lehetett látni, hogy persze szervezettek visszaálltak, de agresszívak is. És talán az angoloknak ez sem fekszik, ez a fajta labdavesztés utáni visszatámadás, ez az agresszivitás, ez a fizikális játék, ez a gyors játék, amire mondjuk a Gánában fölismerhető jegyek voltak. Tehát az, hogy visszaáll egy ellenfél, ez eleve nehéz feltörni, de azt mondom, hogy itt azért ez párosult olyan stílus jellemzőkkel, hogy fizikalitás, erősség, gyorsaság, visszatámadás, ami az afrikaiaknak megvan, talán ezt érzem az angolokon, hogy így lehet elvenni a kedvüket. Mert ugye próbálnak játszani, próbálnak előre játszani, próbálják birtokolni a labdát a jó játékosaikkal, de ezeket a jó játékosokat, ha ki vannak billentve egy kőkemény párharccal, egy jó agresszivitással, akkor nehezebben tudnak feltörögni, én ezt vettem észre. Valószínűleg most tudott erre készülni az angol csapat. Tehát, hogy ugye a Gána ellen találkoztak egyfajta játékkal, most a Panama is hasonló játékot fog látni. Valószínűleg a Panama is tanult abból, hogy a Gána hogy szerzett pontot az angolok ellen, de viszont az angoloknak most több idejük volt gyakorolni erre, hiszen várhatóan ez a fajta meccster várható, ami ilyenkor elő szokott fordulni, hogy ha most többet tud gyakorolni a egyik csapat erre a fajta játékra, akkor már könnyebben mehet. Nyilván nem tudjuk, hogy Panama hogy fog védekezni, hogy fognak játszani, de a Panamának is egy érdekes minta, hogy az előző meccsen a Gána mit csinálta az angolok ellen, és az angoloknak is egy minta, hogy egyfajta betömörülő, agresszív védekezést nem tudtak föltörni, majd most lehet még könnyebb lesz, mert valószínűleg hasonló mester várható.
Szintén az elcsoportban 23 órakor Horvátország-Gána a párosítás. Luka Modricék formájáról a Horvátországban élő Lovrencsics Gergő osztotta meg gondolatait, továbbra is Balogh Bence a riporter.
Még azt mondom, hogy nincsenek úgy egybe, mint ahogy voltak a selejtező során is. Még nem éreztem 100%-osnak ezt a csapatot, de egyre jó formát mutatnak. Szerintem nagyon jól játszottak az angolok ellen, de hát az angolok azért látszik, hogy a cserepadon is tehát olyan világklasszisok ülnek, akik meccseket tudnak eldönteni. Egy nagyon jó meccs volt, de az angolok azok most ugye bizonyították a papírformát és beúzták. Hát Panama ellen meg igazából nyerni kellett. Tehát lehet ez a kis nyomás, ez érezhető volt a játékosokon, de ugye azt nyerni kellett, megnyerték 1-0, úgyhogy én bízom benne, hogy ma Gána ellen azért jobb játék lesz és győzelem. Gána egy erős csapat, én azt mondom, hogy nagyon nehéz meccs lesz a horvátoknak, de szerintem nem fognak kikapni. Tehát ismerve Modricot meg a többieket, tehát biztos vagyok benne, hogy 100%-ban onna fogják rakni magukat, és fejben fizikálisan is rendben lesznek, és szerintem nem fognak kikapni. Nem szabad őket egyáltalán leírni. Tehát ugye addig, amíg a Luka, ugye Modric, Perisic, tehát ezek a játékosok, ezek ott vannak. Tehát egyáltalán nem szabad őket leírni. Tehát az utóbbi két világbajnokságon is bizonyították. Sokan leírták őket, nem lehet, meg a horvátok, nem, meg így, meg úgy. Van bennük nagyon sok. Azt nem tudom megmondani, hogy ez most idén ezen a világbajnokságon mire lesz elég, de az biztos, hogy senkinek nem szabad félváról venni őket, hiszen megvan az a kvalitásuk minden egyes poszton, amivel el tudják a saját javukra dönteni a mérkőzést, és mondom, hát oda a maestro ott van, ugye Luka személyében, aki tényleg tudja azt, hogy hogyan kell győzni. Kis kulisszatitok, ugye innen kintről, itt megáll az élet, amikor a horvátok játszanak. Tehát itt most nyár van, itt nagyon sok kültéri futszál tornát szerveznek, tehát öreg fiúknak, fiataloknak egyaránt. Tehát itt igazából Splitben is van 5-6 ilyen torna, meg itt a környező falvakba, városokba, és ilyenkor megáll az élet. Tehát hiába, hogy napi szinten mennek a mérkőzések, itt Horvátországban olyankor mindenki a meccset nézi. Tehát eufória van, és tényleg mindenki szurkol a válogatottnak. Amiket barátokkal beszélgetek, amiket hallok, tehát túl nagy elvárásaik nincsenek, szeretnék, hogy minél tovább jussanak, de azért ők is látják, hogy ugye Luka már nem a fiatalabbak közé tartozik, ugye Perisicse. Nem mondják azt, hogy biztos megint négybe fogunk jutni, vagy döntőt fogunk játszani, vagy harmadik helyért, vagy nem tudom. Mérkőzésre gondolkodnak, és tényleg, amikor meccs van, akkor itt mindenki kim van az utcákon, kávézókba, sörözőkbe is, és tényleg torkaszakadtából szurkolnak a csapatnak.
Lográncsics Gergőt hallották, a horvát Hajduk Split korábbi magyar válogatott játékosát. A folytatásban 5 tusa, ugyanis a világbajnoki ezüstérmes Szép Balázs bejutott a budapesti világkupa döntő holnap délutáni fináléjába a mai elődöntőből. A bokcsarnokban Kreisz Bálint kérdezte Szép Balást.
Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam a döntőbe. Kicsit meglepőből jött ez a VK döntő, mert a budapesti világkupa ugye nem is sikerült túl jól. Úgy volt, hogy nem tudok a VK döntőn, de szóltak, hogy mégis van lehetőség. Nagyon örültem neki, úgyhogy fejben, fizikálisan próbáltam nagyon oda tenni magam, ami szerintem sikerült is, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen jó napot tudtam teljesíteni minden számban.
A jó vívás alapozta meg ezt az egész napot, adott egyfajta extra magabiztosságot?
Igen, az nagyon sokat számít, hogy hogyan indul a nap. Nyilván, hogyha az ember kikap az első asszójában, akkor az rá tudja nyomni a bélyegét a napra, hogy jaj, rosszul indult a nap, úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült nyernem egy asszót, utána már felszabadultabban vívtam, úgyhogy nagyon örülök tényleg minden számnak.
Mindenkinél visszatérő téma, de nem lehet emellett elmenni a hőséget. Hogy viselted azt, hogy a 40 fokból kimentél a 25-be, aztán visszajöttél, és ezt megtetted a verseny alatt 5-ször?
Igazából edzésem, mert ugyanígy edzünk, nagyjából ugyanebben az időben próbálunk az melegben is futni, úgyhogy nem ért meglepetésként, abszolút jól viseltem.
Mi az, amit kitűzöl holnapra? Hogyan akarod ezt a váratlan lehetőséget kimaxolni?
Igazából nincsenek konkrét terveim, hogy melyik száma milyen időt szeretnék teljesíteni, hanem szeretném élvezni a napot, úgy, mint ma, és nyilván lazán szeretnék versenyezni, felfogni olyan lehetőségként, hogy nem kell teljesítenem, mert nem számít sehova, úgyhogy tényleg csak élvezni szeretném a napot.
Formula 1. A Mercedes brit pilótája George Russell indulhat az érről a holnapi osztrák nagydíjon, majd mögötte a második és a harmadik helyen 2 Ferrari pilóta, Leclerc és Hamilton végzett az időmérő edzésen. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!